az ember arra gondol, hogy hát inkább egy kemény férfi kéz jobban tudja irányítani a hölgyeket, a lányokat. Hát ti pedig azt mondom, hát ugye sokat voltunk együtt edzőtáborban, hát csurgonyállal néztük az edzőt, gyönyörű hosszúlábú, hosszú combú lányok, szép kerek popsival, hát persze, hogy ott mulattuk az időt, de hihetetlen melót végeztetek egy nő irányításával.
Nagyon-nagyon kemény, nagyon konzekvens, és hát szóval, hogy mondjam, a tűrés határnak a tényleg a végleges, a legvégső pontjait érintette az a terhelés. Nekünk volt olyan időszak, mindenki azt mondta, hogy ez kizárt, 8,5 órát edzettünk egy nap.
Sok szeretettel köszöntjük
mert pont most
a karintónőket.
Bocsánatot kérünk. Mondja nyugodtan tehát tovább.
Sok szeretettel köszöntjük a takarítónőket és a gombapresszó hallgatóit. 2024.
Mi van?
Április 5-e van.
Tegnap volt április 4-e?
Tegnap volt április
4-e. És nem szólt hangosan az ének? Nem, az más. Ez nem.
Az április 4-ről szóljon az ének.
Április 4-ről szóljon az ének. Összekeveredően szóljon hangosan az énekkel. Akkor berakok valami április 4-ig.
Ma meg Editnek van a szülinapja. De ez csak mellékes egy.
De ő fogadjuk, hogy nem hallgat minket.
Szerintem nem.
Viszont leszokott róla, hogy adás közben hívjon téged.
Igen, mert...
Mert biztos megmondtad
neki. Tehát 20 év után végre sikerült elérnem, hogy...
Na figyelj,
adásban vagyunk.
Milyen április 4-i éneket tudunk? Mindjárt kezdjük az adást, de ezt muszáj. Mondjál valamit.
Hát én ezen kívül szerintem egyet sem. A fene se tudja. Mert ugye április 4-én, amikor énekeltünk...
Akkor nem figyeltünk oda.
Nem, hanem akkor ugye olyan mozgalmi dalok mentek, amiknek egyébként lehet, hogy nem is volt semmiféle április 4-hez. Semmi köze az április 4-hez. Hát ennek a szövege, hát, hogy április 4-ről szóljon az ének.
Meg annak mi a címe egyáltalán? Beírtam, hogy április 4, azt nem adott ki semmit. A felszabadulás dala, lehet, hogy az az? Ez az. Hát vagy valami. Vagy a La Mancha lovagja.
Ra és vissza ne nézz.
Nem jó. Megkeresem a szövegét, Tibi, hogy legalább én tudjam, jó?
Jó.
Hogy én tudjam énekelni. Ez a...
Április 4.
Jó, szóval. Na várj, ez igen. Csak hogy tudjad, ez a felszabadulás dala. Ne diktáld!
Jó, bocsánat.
Felszabadulás dala.
Nem, memorizáltam, nem diktálni akartam, hanem magamnak memorizálni. Hogy...
Dala, szöveg. Nézzük. Indulj az útra, és vissza ne néz, ez az. Na, újra kezdjük, ne haragudjatok, ez nem volt elég profi kezdés, úgyhogy ezt tekintsetek el tőle. Vagy a tenkes kapitány ez? Figyelj, Tibi!
Indulj az útra, és vissza se nézz, múltad a fájó bús 1000 év, rád ragyog végre a fényteli nap, boldogan, vígan, zengd hát a dalt.
Most ez.
Április 4-ről szóljon az ének, felszabadulva zengje a nép, észtorkok harsokba zúgják a szél, felszabadítunk hősi nevét.
És akkor ez már is
nem. Nem, végig fogjuk, csak hogy tudjad, a végén tercet kell énekelnünk.
Jó.
Tudod melyik? Rész az. Na, mindegy.
Felszabadítom hősi nevét.
Most eljövök, mert nem tudod a szöveget, figyelj. Padabam, 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 padabam.
Dörgött az ágyú, és zúgott a gép. Vérzett a föld, és zengett az ég. Győzött a szovjetek hős serege. Századok könnyét mosta le.
A most kimaradt a most.
Szóljon az édek, felszabad.
Az benne a gyönyörű szép, hogy a szomszédban csak azt hallják, hogy mi énekünk. Ja. Hallják a zenét.
Szabadító hőség.
Ó, nem már becsicskultál, egybentél egy oktávval.
Zengje a gép, érzforkok, harsokba zúgják a népnek, felszabadító hősi nevét.
Ez szép volt. Tehát tegnap volt április 4.
Igen.
Mi van ma? Április 5. Arról is keresek
április
valami dalt. Megírom, hogy április 5. Van valami dal április 5-edik érő. Nincs. Ruzsa Magdinak van egy április című száma, de azt most meghallgatjuk meg.
Nekem még az tegnapi nap másról is nevezetes.
Mi történt április 4-én? Még azon kívül, hogy felszabadította hazánkat a hősi szovjet hadsereg. Az első ukrán front. Második ukrán front? Hanyadik ukrán front?
Nálunk a második.
Már hogy nálatok? Csornán?
Nem, hát Magyarországon.
Csornán vagy másik ukrán front volt.
Igen. Csak szólnék, akik esetleg
igen, gyerekek.
Azt hiszik, hogy a második ukrán frontban ukrán katonák harcoltak volna, hogy azok tévednek.
Nem, mert ezt a helyszínről nevezték el.
Hát
nem?
Ezt mindig onnan nevezték el, ahol éppen megalakult maga a hadseregcsoport, vagy ami esetleg célként, egyébként felszabadító célként, hát a második ukrán hadsereg, vagy második ukrán front, az csak egy, nem is tudom, szerintem másfél vagy két évig nevezték így előtte, tök más neve volt, mert akkor éppen valami tatár akármiről nevezték el, és akkor átnevezték, amikor ugye már az európai felszabadítás volt, és akkor átnevezték.
De sose volt magyar front.
Magyar front nem volt.
Hát ez az.
Ha volt, csak...
Na, beköszöntél? Mondtam mindent?
Mondtam mindent. Ja, a tetvesrétet nem mondtam.
Tetvesréten vagyunk. Közben mennek még áprilisi dalok, de ezt most leállítom. Mondd be a telefonszámunkat, mert azt kerestem, nem találtam meg. Vagy játsszak egy
cíklát. Telefonszámunk 06-37-56-10-73.
Mert ez egy élő adás, mert minden gombapresszót péntekenként 5 órától veszünk fel élőben, ahova be lehet telefonálni, ez a telefonszám. Emlékszel még a legelső adásunkra a Fix Rádióban, ahol nem a második adásra, amikor 1 millió betelefonálásunk volt? A Big Brother volt a téma.
Igen.
Nagyon büszkék voltunk rá, hogy milyen sokan telefonálnak. Na jó van, ilyen olcsón mérték akkor még a sikert, gyerekek. Én is köszönöm.
De egyébként meg ugye kaptunk érte elég rendesen a lecseszést.
Nem volt ez egy nagy lecseszés. Mindenkit köszöntök én is nagy szeretettel innen. Innen a Marcibányi téri művelődési központból, Tibi, ahol a 1078. adásunkat ünnepeljük éppen. Kerestem, hogy az 1078-ban mi történt, de már elfelejtettem, de majd rögtönzök.
Képzeld el.
Várjál már, elmondom, mi a legfontosabb.
Ja, bocsánat.
Ebben a pillanatban mi a legfontosabb? Most 5 óra múlt 7 perccel. Itt vagyunk a Marcibányi tér 5 perában. Milyen, ki lehet odakint, szerinted, híres ember?
Karácsony Gergely.
Én láttad? Honnan tudtad, hogy jön? Honnan tudtad? Te rajta tartott Karácsony Gergely ütőerén a mutatója?
Nem, csak a csengével beszéltem.
De ő is csak azt mondta, hogy majd jön, nem?
Hát mondta, hogy jön a kiállítás megnyitóra.
De még nem volt itt.
De akkor még nem volt itt. De mondtam, hogy mindenképpen szóljon neki, hogy várjon meg.
Beszéled van vele?
Hát... Ha már egy, ugye itt állunk.
Én megkértem ugye a kerület polgármesterét, Őrsi, Jézusom, nem tudom a keresztnevét. Na mindegy. És hogy megígértettem vele, hogy győzni fog. Te meg ígértesd meg Karácsony Gergelyen, hogy győzni fog.
Tehát, hogy, nem,
hogy bánjon el azzal a nyikhajjal.
Ne szórakozzunk már.
Hagyjuk már ezt. Tudod, mit vettem észre Szent Királyi Alexandra esetében? Most a tőlem elvárható body shaminget fogom felvezetni. Hogy olyan, mintha nem lenne haja, és parókát kellene hordania, de már zárás előtt 10 perccel ért csak oda a parókaboltba, és egy 3 számmal nagyobb parókát vett, mint a feje. Neked nem tűnt még föl?
Az feltűnt, hogy indokolatlanul sok hajat. De azért...
Meg szétáll a fején haj.
De azért vagyok egy kicsit megengedőbb.
Mert te hajirigy vagy.
Egyrészt, mert hajirigy vagyok, másrészt pedig az unokaöcsém, Gergő unokaöcsém. Nek a hajzata...
Ja, azt hittem, hogy valami kapcsolatban áll.
Nem, a hajzata még Szentkirályi Alexandrájnál is sokkal. Tehát ha meglátod, akkor tehát a feje kétszer akkora. Tehát hogyha egy kicsit összefogja, akkor mindjárt... Csak nézek.
Na jó, szóval hát így vannak ezek a sokhajú emberek.
Múltkor nem is ismertem fel.
Nem mondod. Hát mondjuk te a feleséged is ismerted fel. Tivi az ember vadó. Na hát remélem mindenki itt van már, aki ide akart jönni, és hallgat minket. Tibi, először is segítsünk Csengének abban. Van nekünk Csengével egy podcastunk, amíg nem hallotta valaki, hiszen mi más csinálnék bazd meg, mint egy 86. podcastot. Igen. Most már hetente 6 órát rögzítek, és vágok meg, egy kicsit soknak érzem a befektetett munkát az érte kapott haszonért cserébe, de most mindegy, ez egy másik téma, de ugye az a koncepció, hogy az ABC összes betűjével szépen sorba menve 10 darab szót kerítünk, te voltál az A betűs, aki igen. küldött 6 darab, vagy nem, 10 darab szót A betűvel, és most tartunk az E betűnél.
E.
Az, ahhoz kéne 10 szó, és mondtam Csengének, hogy kérje meg Karácsony polgármester, főpolgármester urat, mikor belép a... Vagy amikor elmegy, mindegy. Hogy adjam már 10-szer, és Csenge meg teljesen összezuhant, hogy hogy szólítsa meg. Hát adjam már tanácsot. Neked nincs híres ember szindróma.
Egyáltalán nincs.
Mert nekem is van, hát én is csak azt tudnám mondani, de mit mondaná?
Főpolgármester úr.
De ott helyesen ejtenéd ki a főpolgármester úr szót?
Ott mindenki. Nem, mert ott is inkább az...
Vagy ott is inkább ez a...
Ez a hőpolgármester úr.
Legyen az, hogy hőpolgármester.
És akkor... Mert hogy érezze már azt, hogy...
A közvetlen.
Hogy közvetlen
hogy mi is
vagyok,
csak egyek
hogy
vagyunk igen, az emberek tehát, közül.
Persze, tehát, igen. hogy hőpolgármester úr Gergő.
Hőpolgármester
úr. És akkor így.
Ja, Istenem. És akkor mit mondanál, hogy mire kell 10 szó? Én azt mondanám neki, hogy ne kérdezzen semmit, mondjon 10 szót E-betűvel.
E-betűvel kellene 10 szó, ez a főpolgármesteri választási kampányhoz gyűjtök.
Igen, a győzelemnek a győzelemnek az egyik záloga lenne, hogy 10 darab E-betűvel kezdődő szót kell mondani most. Na Csenge, remélem hallottad, tehát így kell. Megmondtam Csengének, hogy jó, akkor írjon e-mailt, és egy zavarba ejtő megszólítás, ja, nem, hogy akkor hogy szólítsa meg az e-mailbe. És mondtam neki úgy, hogy kedves naplóm. Annyira, ezt egyszer ki fogom próbálni, írok valakinek levelet, és az a megszólítás lesz, hogy kedves naplóm. Hogy mit fog szólni hozzá? Na jó, van, hát ez ilyen...
Én kíváncsi vagyok rá.
Na jó, van. Szóval egy Karácsony Gerge in the house. Úgyhogy, ha inkább bele szeretné beszélgetni, akkor menjél ki azt.
Nem, mert meg akarom nézni
nyald, a szobokat. Nyald a fenekét. Hát ezt majd megnézed utána. Tehát nem úgy lesz, hogy eljön, kiállították a szobrokat,
és leszed, és
eljön Karácsony Gergely, és elviszi ebből egy-kettőt, ami neki kedves. Remélem, hogy tényleg. Na jó.
Megláttam Piát is.
Érdekes, én valamiért az én fókuszom a pogácsára irányult, a tiéd pedig az alkoholra.
Akkor a pogácsát most. Tehát ez a pogácsa, amit még itt a...
Ami, ez annak. Ez annak. Képzeljétek el, ezzel nem tudom, hozzájárultam a Karácsony Gergely sikeréhez, vagy nem. Ezt döntsétek el ti, de elettem előle 2 darab pogácsát, és tudom, hogy csak felvételről fogja hallgatni az én édes drága főnököm, ezért megmerem mondani, hogy még elraktam 5-öt. Beraktam a táskámba még 5 pogácsát, gyerekek.
Van.
Hát már nincs, már kivitték nekik.
Hát nem de neked azt mondtad, el. Hogy 5-öt elraktál.
Magamnak. De majd neked biztos, hagyjál már.
Jó, de 4 vagy 5.
Ma nem ettem, ma tudod, mit ettem? Egy tábla csokit. Egy tábla csokit evédeltem. Megkaptam egy kollégától, mert kinyomtatok neki valamit. Ezért kaptam egy táblacsokit.
Nem jött a étel futára.
Nem rendeltem ezen a héten. Én minden nap gondoltam, hogy rendelek, azt minden nap elfelejtettem. És akkor, mindegy. Ez a hét már tönkrement, úgyhogy...
Én még a húsvéti sonkát falatoztam.
Na Tibi, nézzük meg, mi történt húsvétkor, fel is van írva nekem, legalább előveszem addig, amíg válaszolsz a jegyzeteimet. Hogy töltötted a húsvét ünnepét? Először is böjtöltél-e? Lófasz.
Sose böjtölök.
Igen, te egy direkt hússal húst eszel, még nagy
héten. De nekem, figyelj, a dietetikusom megmondta.
Te ma úgy döntöttél, hogy 3 szótagnál hosszabb szavakat nem fogsz kimondani helyesen?
Tehát a dietetikusom.
Dietetikus. Igen, hogy?
Hogy nekem minden nap 12 dek a húst meg kell ennem.
Böjt!
Én így böjtölök.
Jézus 40 napig volt a sivatagban.
De Jézus nem fogyott 16, de fogyott mondjuk.
Hogy ne fogyott volna? Láttad a kereszten, hogy nézett ki?
Láttam.
Nem úgy, mint egy pufók szűz.
Jó, de neki nem volt helikobakteriális gyomorfertőzése.
Hát azt te honnan tudod? Te láttad a zárójelentését?
Láttam.
Jézusnak?
Na mindegy, de hát de mióta engem utoljára...
Igen, a húsvét akkor érintett meg, amikor
anyukám hívott fel,
egy véncsuhás felemelte a...
Amikor még egyetemista voltam.
Igen.
És felhívott pénteken, vagy kisfiam.
Ne egyél húst.
Ne egyél húst, mert tudod, ma nagy péntek van.
Igen.
Én meg pont ott álltam már az ebédlőbe.
És mit kértél?
Hát rántott húst.
Rántott húst. Na, körülbelül ennyit ér. Ennyit érnek neked az elvek.
De nem, ezek nem az én elveim
jó,
voltak.
Jó, de akkor mások elvei ennyit érnek neked.
A mások elvei azok igen.
Nem sokára kezdjük az adást, sőt, most elárulok nektek egy iszonyatos titkot, de mindenki üljön le, ez már az adás. Na jó van, és hogy telt egyébként a húsvét?
Hát kérlek szépen,
hogy... A nagy hétbe szartál bele.
Nagyon változatosan telt a húsvét.
Én is meggyaláztam a nagy hetet. Egyetlen napon sem tartottam. De nem az én hibámból, mert elém raktak ételeket, és mindegy, gyakorlatilag húst húsa lettem. Na igen? Milyen volt a sonkád? Na, mert tudom, hogy te mindig a sonkáról szeretsz beszélni. Hányféle sonkát vásárolt?
Egyet.
Sikerült végül azt a nagy... zsírtartalmú sonkát
sikerült
megvennem?
Sikerült ezt a nagy zsírtartalmú sonkát megvennem, de tragédia lett a vége.
Miért? Mi történt? A kutya elvitte.
Nem. Nem úgy, tehát nem. Tehát, hogy egyrészt már vettem mindegy, mert hogy találtam nagyon szép csirkecombokat, vagy csirkeszárnyakat.
Igen.
És megkívántam a csípős csirkeszárnyat.
Húsvétkor.
Hát.
Húsvétkor csípős csirkeszárnyat ettél.
Igen.
Megszakítok veled minden szakrális kapcsolatot.
És?
Faszki. Csípős csirkeszárnyat ettél.
Csípős.
Hát jó, hogy nem milánói makaronit ettél, baszki.
Gondoltam, hogy csinálok hozzá ezt, azt. De mindegy, de hogy és képzeld el, hogy oké, de persze természetesen megcsináltam a sonkát.
Igen. Hát mondjuk nem a nagy ügy, mert fő csak föl kell rakni.
Hát azért meg kell babérlevelezni, meg odafigyelni rá, meg nem tudom én. Azt nem tudom én, az pont jó ide kifejezésként. De mindegy, úgy eltolódott a dolog, hogy a sonkára igazándiból...
Nem került sor.
De sor kerül, de csak valamikor szombat este fele.
Hát te akkor szoktad megbontani.
Nem.
De?
Én péntek este szoktam.
Nem, szombat este szoktad.
Én szoktam péntek este.
Nem, mindenki más vasárnap reggel szokta, te meg szombat este szoktad. Majd belinkelem a műsort.
Ja?
Amikor erről beszéltünk.
Igen, szombat este.
Tehát te abszolút időben voltál.
Abszolút időben voltam, és fel is készültem rá. Sonka, össze is szeleteltem, amiket össze
valami
kellett.
Valami fogsz tojás. Mondani, amitől nagyon fel fogom mérgesíteni magam?
Igen.
Ó, ez. Igen, és?
És szépen tojás felszereltem.
Mondjad a végét.
Képzeld el, nem volt otthon torma.
Ez volt a tragédia.
Figyelj, én nem tudtam megenni.
Te nem eszel úgy sonkát, hogy nincsen otthon torma?
Nem. Húsvétkor biztos, hogy nem.
Te hülye vagy. De itt most szó szerint értem a hülyét. Tehát, hogy klinikai eset vagy.
Tehát,
meg sem kóstoltad a sonkát, azért, mert nem volt nálad torma.
Hát másnap, tehát vasárnap.
Igen.
Akkor, amikor még egyszer átkutattam gyakorlatilag mindent, és akkor gondolkodtam, hogy mi lehetne torma helyettesítő.
Hát torma Ágnes.
És akkor...
De megnézem, jól emlékszem, volt egy torma Ágnes.
Torma, az valami filmszereplő volt, nem?
Nem, szerintem tornász, vagy valami ilyesmi. Na mondjad, igen.
Na mindegy, és akkor végül találtam egy olyan torma helyettesítő.
Persze, női röplabdás volt torma Ágnes. Hát, de hülye vagyok, majdnem elfelejtettem.
Egy olyan csátnit, amit még a bátyámtól kaptam karácsonyra.
És abban volt torma?
Nem, de kicsit ilyen, tehát pont, nem pont.
Egyáltalán nem.
Hogy tudta egy kicsit helyettesíteni a tormát.
De nem a torma ízével helyettesíteni.
Nem a torma ízével, hanem állagával és nem is tudom mivel.
Tibi, én mindig is tudtam.
Na mindegy.
És ezzel akkor... is csak azt erősítetted meg, hogy te egy 4 éves gyerek válogatosságával, vetekedő válogatossággal éled az életedet evés tekintetében.
És aztán kedden első dolgom volt tormát venni, és akkor belakmároztam.
Keddig nem ettél belőle?
Nem. Hát azt a vasárnap ezt a pótlékot, de nem volt annyira jó. De kedden már...
De mi nem kértél valakitől tormát? Mi nem kértél akkor tőlem? Vagy mi nem kértél a szomszédtól? Mi nem kértél a nagy kutyasétáltató barátnőttől tormát?
Mert ő például kórházban van.
akkor például kórházban van. Hagyjál már békén. Na szóval Torma Ágnes 1980. június 17-én született. Úgyhogy egy fiatal nőről beszélünk. Te nem emlékszel Torma Ágnesre?
De jó, nem, így most. Na, már, hogy mondod,
hogy replabdás. Őt kellett volna áthívnod akkor szombaton magadhoz. Igen. És ha lett volna Torma, az ehettél volna sonkát.
Na szóval ez a tragédia, ez megtörtént.
És akkor mit ettél keddig?
Hát ugye...
Igen. Na most találj ki valamit gyorsan.
Hát csípős csirkeszány.
Hát te teljesen hülye vagy. Tényleg teljesen hülye vagy. Nem, mondjuk azt, hogy nem történt meg az elmúlt néhány perc.
Aztán...
Mondd a papírtesztedet.
Megettem.
Mondd a papírtesztedet. Addig beleszívok gyerekek kapcsán...
Chicken tikka masszalát.
Jó, oké. Én meg beleszívok, egy hallgatótól kaptam, kérlek szépen, ilyen orkidugító valami, és ha megszagolom, akkor nagyon szúrós erőszaga van, de nem szalmiák illata van, mert ugye nem szalmiák valamit szoktak a birkózók, igen, nem igen. A birkózók, az ökölhívóknak az orrába tömködni. Nem tudom, mi ez, majd szünetben megszagolhatod, de csak ha nem ér hozzá az orrod, mert akkor a fika rámegy.
Na mindegy, hétfőn pedig ugye otthon voltam a családi.
És ott se volt torma?
Hát ott meg már vége volt a sonkás-tormás korszaknak, ott már ugye.
Mikor te, mind a normális helyen. De még el se kezdted akkor.
Én még akkor meg benesein kezdtem a tormás
gyerekbe.
Úgyhogy nagyon finom
Tibi,
volt.
Mondtad, hogy mindenképpen szóljak, hogy a papír zsebkendő tesztet meséld el. De most már azt képzelem, igen, hogy az meg valami gusztustalan lesz.
Hát...
Meg utána mondtad, hogy még a WC papír tesztel ki tudnád egészíteni. Akarod-e az adást rögtön az elején lehúzni egy olyan mélységbe, amely, hogyha olyan mély, hogyha egész az adás egész idő alatt kapaszkodunk fölfel, akkor se érünk fel a földszintre.
Akkor nem, ha ezt most akkor lépjük át, majd.
Miért gondoltad, hogy szeretnél elmondani egy gusztustalan történetet egy
papír? Hát mert még az első, a nyámogós részben azt gondoltam, hogy
de
még elmegy.
Mondd legközelebb azt, hogy legyen. Akkor. Jó. Na jó van. Gyerekek, múlt héten ugye megbeszéltük a Fabergé tojásokat.
Igen.
És kiderült, hogy Csengében tudatosult az, hogy neki otthon van egy. Csenge, ne arra, hogy nem téged nevetünk ki, csak a helyzetnek örülünk, hogy van egy ismerősünk, akinek van igazi Fabergé tojása. És képzeld el, hát azt mondja, de aztán ki tudja ebből mennyi az igaz, mondjuk, ha őt kérdezzük, akkor mindig az, hogy egy órán keresztül túrta otthon a szülői házat, és nem találta meg a Fabergé tojását. Tehát vagy az van, hogy valaki ellopta, mert felismerte, hogy másfél milliárd forintot ér, vagy pedig kidobták. És Csenge azt mondta, hogy ha legközelebb hazamegy, akkor egy egész napot fog rászánni, hogy szétszedi a házat, és utána újra összerakja, és hát a közben előkerül ez a másfél milliárd forintot érő csecsebecse. Nincs meg a Fabergé tojása.
Mondjuk ez döbbenet?
Hát mondjuk na, ez döbbenet. Hát ez még nagyobb tragédia, mintha az ember a teli találatos lottószervényét nem találja meg. Hát másfél milliárd forint, barátok közt egy Fabergé tojás. És nem tudom. És ez még egy olyan, amit eddig ugye azt gondolták, hogy már nincs meg.
Igen.
De lehet, hogy ez még drágább. Istenem. Na jó van.
Ez a felelőtlenség.
De azért a fiatalokat megdicsérem, ez most nem tettem ide átvezető lejtős rézsűt a két téma közé, csak most eszembe jutott, hogy utaztam tegnap előtt. Ez a tipikus öreg embereknek a beszédje, hogy egy történet nagyon nehezen kezdődik el, mert próbálja meg, hogy tegnap elő, vagy tegnap, vagy szerdán.
Vagy vonat volt.
Vagy nem. Vagy... Nagyapa, a kurva életbe. Szóval mentem hazafele busszal, és még amikor elindultam, a közvetlen buszaim elmentek, úgy de körülményesen mesélem azt a hétszentségét. És így aztán 139-es busszal elmentem a Gazdagréti úti elágazóig, és utána kellett szállnom egy 40-esre. És a 139-es busz az nem első ajtós felszállás, tehát ott még nem vettem észre, hogy nincsen jegyem. Hanem csak amikor a 40-es busz jött, akkor jöttem rá, baszki, nem vettem meg az elektronikus bérletemet, és már nem volt rá időm, eljött a busz. Fölszálltam, mondtam, hogy tudok-e venni kártyával, hogy nem lehet. Nem volt nálam készpénz. Jó, mondom, akkor most veszek elektronikusan jegyet. Mondta, jó. Nem volt internet, nem töltődött be, átkozottam, de a busz legalább elindult, nem volt ebből probléma, nem rám kellett várni. És a nagy szarakorásom közepette egy nyíltekintetű, kedves, aranyos fiatalember odajött hozzám, és adott nekem egy jegyet ingyen. Tehát nem azért, hogy végre induljon már el a busz. Igen. Ez a vén, ótvar, pisás, összepisált, összekakált, gatyás öregember végre tűnjön már el az ajtóból, hanem pusztán kedvességből adott nekem. És aztán találtam...
szerintem azért az is számít, hogy látta, hogy, hogy mit összekínlódsz azzal, hogy...
Hát, oké, de hát miért te megsajnálnál úgy valakit, hogy adjál neki egyet? Soha. 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 Én adnék. Na jó, de most nem ez a kérdés, hogy te vagy én adnék-e, hanem hogy nagyon jó.
Én nagyon sok mindent.
Nagyon jól esett nekem ez a kedvesség, és mikor aztán kiderült, hogy mégiscsak találtam magamnál 500 forint készpénzt a kabát zsebemben, akkor odaadtam neki, és nem akarta elfogadni. Én meg mondtam, hogy most azonnal fogadd el. Összeverekedtünk, kiütöttem 4 fogát, ő meg segbe rúgott, kiestem az ablakon, neki mentem egy vascsőnek, és meghaltam. Na szóval, ilyen kedvesek a fiatalok gyerekek, ez van.
Egyébként nem van. Szabadott volna azt az 500 forintot felajánlani.
Miért? Mert akkor elrontottam a jó érzését.
Igen.
De ne, így meg nekem lett jó érzésem.
Ezt hívják önzésnek.
Nehogy már
neki legyen jó.
Tehát önzésből adtam neki 500 forintot.
Szerintem igen.
Nem, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy tartozom. Viszonozni akartam a kedvességét, azzal, hogy kifizetem azt a jegyet, amit nekem adott. Na jó, de a másik fiatalos történetem meg, mármint a fiatalokról szóló történet, az meg itt volt a Fény utcai piac előtt, amikor eljöttem mindig egy kávét, elfogyott a hangom, a húsvét alatt, a harmadik kávézó, amik nyitva találtam, nagyon mérges voltam, na mindegy. És jött oda két fiatal, egy lány, meg egy srác, és mondták, hogy vegyek már nekik cigit a cigiboltban. És mondtam, hogy bocs, de biztos, hogy nem veszek nektek. Jól cselekedtem, szerinted? Ezen elgondolkodtam utána.
Szerinted nem jó, de helyesen.
Mi a helyes, meg a jó, az nem ugyanaz?
Az nem mindig ugyanaz.
De kinek helyes? Szerintem helyesen. Az én elveink igen. Szerint helyesen cselekedtem.
A mi elveink szerint helyesen.
Akkor ki szerintett volna jó?
De ez nem jó. Tehát nekik meg
miért nem
volt jó?
Hát nekik. De szerintem én nekik jót tettem ezzel. Hiszen a helyes, ebben a helyzetben, ha helyesen cselekszem, az azt jelenti, hogy az ő érdekeiket nézem, nem de az enyémet. Nekem tök mindegy lett volna 10 másodpercben.
De az ő, nekik miért lett volna?
Hogy ne cigizzenek.
De így is cigiznek.
Akkor miért mondtad, hogy helyesen cselekedtem?
Mert egyébként persze, hogy az ember próbál nevelni, de egyébként nyilvánvalóan a végeredmény a semmi. Tehát nyilván
azt mondtad, helyesen cselekedtem.
Igen, azt mondtam.
Na. Akkor helyesen cselekedtem. Az, hogy máshogy cselekszik, az nem az én dolgom.
Jó,
ezek
hogy...
egymástól független cselekmények. Olyanok, mint amikor kihúzzák a golyókat a lottó sorsoláson a gömbből. Tibi, ne húzzuk, halogassuk, és ne töltsük ki hülyeségekkel az adásidőt. Inkább kerek perec, köszöntsük fel a Fideszt. Isten éltesse a fiatal demokraták, szóval így hívják még őket? Nem. Már csak Fidesz Magyar Polgári Párt, nem? Vagy Fidesz...
Szerintem csak így, hogy Fidesz Magyar Polgári Párt. Vagy hát csak
vagy
így.
Csak polgári párt?
Nem. Biztos, hogy Fidesz Magyar Polgári Fidesz, Párt.
Tehát FMKP. Fidesz Magyar... FMPP. Fidesz. Nem ahogy FMPP. Hát láttad leírva valahogy FMPP. Nem.
Fidesz MPP-t szerintem már láttam.
Fidesz MPP?
Aha.
Beírom. Te addig köszönj fel.
Mintha.
Te addig köszönj fel a Fideszt.
Úha. Bár mondjuk nem, tehát
Torma, Ágnes.
Fel tudom köszönteni nagyon őszintén, hogyha a 88-ra gondolok, 1988-ra.
Hát ezt akartam mondani, hogy mi még tanúi voltunk. Annak, amikor
azt gondolom, hogy na. Igen, hogy az egy nagyon, tehát az 1988-as Fidesznek nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok ma.
Nyilván, de azt ünnepelték ma.
Igen.
Tehát nem azt ünnepelték, hogy már 13 éve
kormányon vannak, ugye?
Dagonyát ülnek, vagy hogy mondják, nem dagonyát, tort ülnek az ország seggelyukán.
Elfelejtettem, mi volt annak az étteremnek a neve?
Kisrabló.
Kisrabló.
Fidesz mondjuk Magyar Polgári Szövetség.
Szövetség.
Fidesz Magyar Polgári. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség rövidített nevén Fidesz, vagy Fidesz MPS.
Fidesz MPS. Pedig én láttam Fidesz
MPS-t. Jobboldali populista euroszkeptikus párt. Ez a Wikipedia oldala. Ifjúsági szervezete a Fidelitas. 2010 óta Magyarország vezető kormánypártja, szövetségben a Keresztény Demokrata Párttal. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla. Tudod, kik voltak a Fidesz alapítói?
Hát Orbán Viktor, Kövér László.
De tudod-e mind a 30-at?
De hogy tudom mind a 30-at?
Vannak rajta. Egyébként volt egy adás, amiben felolvastam, mert nekem volt egy ilyen gépelt papírom erről. Na mindegy. Tibi, Andrássy Miklós, Bajkai István, ők mind egyetemisták. Balassa György. Bánszki Éva. Bánszki Évára emlékszem, de nem tudom már miért. Na mindegy. Bartók István. Bartus Gáborra emlékszel? Bartus Gábor, ő volt a vegyészkarról.
Ja, igen.
És ő volt a mi összekötőnk, mert az építőmérnöki karon nem volt Fidesz alapszervezet, meg alapítótag sem. Ezért én mindig Bartus Gáborral találkoztam, átvettem az aláíróíveket, melyeket én aláírattam gyakorlatilag erőszakkal, rengeteg kollégistával, és aztán leadtam Bartus Gábornak. Bajer Zsolt, Bégány Attila, rémlik a neve, Beck Mária, nem annyira Benedek Zoltán, nem annyira Bot Vilmos, természetesen emlékszem, Csaba Iván, hogy ne emlékeznénk rá, Csongor Balázs, nem, Deutsch Tamás,
persze,
Fodor Gábor, Gyöngyösi Péter, nem, Hamec István, nem, Kaderják Péterre, nem, Kardos József, erdőmérnök hallgató, akkor nem, Kata Péter. Vajon őt sokszor csúfolták Pálkata Péternek. Kliment Attila, nem emlékszem, Kovács István, nem emlékszem, Kövér László, ösztöndíjas jogász, Longauer László, nem emlékszem, Molnár Péter, emlékszünk, Németh Zsolt, igen, Orbán Viktor jogász, emlékszünk rá, Pető Sándor, nem emlékszünk, Rácz Andrásra természetesen emlékszem, Sasvári Szilárd, Szobó Gábor, nem, Szájer József, igen, mi van Szájer Józseffel, Tibi? Mert rebesgették már, valahol mondta valaki, valami nagyobb fideszes, de lehet, hogy csak Bajer Zsolt, hogy itt lenne az ideje. Hogy,
már most már a visszatérésén
hogy ütködnek. Igen?
Igen.
De, hogy lesz, de mi? Hogy az lesz, hogy átváltoztatták a nemi vonzódását? Vagy
nem.
Hogy fog visszatérni?
Nem.
Vagy homoszexuálisként fog visszatérni?
Nem, hanem hát egy olyan állást fog kapni. Vagy
milyen
olyan
állásra gondolsz?
Hát, ami jól fizet, és nincs egyébként.
Az nem visszatérés. Ja,
úgy nem fog visszatérni soha az életbe.
Nem.
Nem, a politikai életben szerintem nem.
Tényleg?
Tényleg.
De ez a ereszen való lecsúszás miatt van.
Abszolút, persze.
Tehát nem azért, mert a fiúkat szereti?
Nem, ez a, mert hogy lebukott.
Szerintem meg azért, mert nincs még egyetlen a homoszexualitását felvállaló fideszes politikus sincs, egy darab sem. Na nem, mintha egyébként máshol meg többen lennének. Szajkó Lóránt, nem emlékszünk Szemerei Péterre, nem emlékszünk Sztirkovics Szávóra, nem Tar Miklósra, nem Vajda Tiborra, nem. Ők voltak az alapítók. Hát nem sok maradt meg belőle a Fideszben. Na jó, szóval én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm, ölelem, csókolom az összes alapító fiatalembert. Én akkor nagyon felnéztem rájuk, és ha így visszatekintek, még mindig azt gondolom, hogy nagyon, nagyon komoly lépés volt ez, amikor ők mindenféle ellenszél, most akkor mindegy, hogy mennyire erősen fújó ellenszél, de ellenszél ellenére is, szerintem személyes kockázatot vállalva is megalapították a Fidesz magyar.
Akkor még csak Fideszt.
Nem, valami volt. Tehát nem párt, azt tudom, meg nem ifjúsági, lehet, hogy ifjúsági szervezet.
A Fidesz, Fiatal Demokraták Szövetség.
Nem, ott már hatalmas vitam, akkor te már semmire nem emlékszel ezek szerint, Tibi. Ment az, hogy lehet-e a KISZ mellett egy másik ifjúsági szövetség. Ez volt a hatalmas nagy vita. És akkor ők meg azt mondták, hogy de lehet, mert hogy ezt találták kiskapunak, hogy erre nem vonatkozik semmilyen törvény. Mert pártot nem lehetett alapítani, mert egy pártrendszer volt, de az nem volt benne semmilyen törvényben, hogy ifjúsági szervezetet lehet-e még. És ezt használták ki. Tehát egy ifjúsági szervezet volt a Fidesz. Először, ma már nem az, hanem ma már nagyhasú, arcátlan, erkölcstelen, elvtelen, te is mondjál jelzőket.
Agresszív.
Hát agresszív, hát ennél durvábbat mondjál már. Alávaló bűnözők csoportosulása. És nagyon remélem, hogy én még megérem azt, amikor lecsap rájuk az igazságszolgáltatás baltája. De nem a baltát, nem kérek, de mondjuk a milyen. Nem tudom, milyen csapla az igazság. A keze, és igazságot tesz. És a bűncselekményeket felgöngyöríti, és azok elkövetőit pedig rács mögé jutatja, ahol nagyon kell vigyázni a szappanra. Én ezt kívánom mindenkinek. Jó ez így?
Jó.
Akarsz még valamit a Fideszről mondani?
Nem.
Nem gondolták volna, amikor kitalálták a Fiatal Demokraták Szövetségét, hogy egyszer még tényleg nyugdíjhoz közelítő tolvajbanda lesz a Fidesz. De szomorú történet ez, Tibi.
Egyébként az.
van egy ingyen eladó csocsóm. Nem tudom, miért neked mondom, mert téged nem, én nem hoztam fel. Hallgatók, drága hallgató pajtások, ha bármelyikőtöknek, bármelyikőtök gyerekének, bármelyikőtök unokájának, bárkinek a családból, nagymamának, unokatesónak, most nem mondom végig, szeretne egy asztali csocsót, szóljon, mert nekem van egy ingyen. Ez az, amíg te, biztos te is játszokkal, ez már nem csocsóztál?
Nem, rengeteget.
Ez nem a, nem a, nem a kisbéna szar csocsó, tehát nem ilyen izé bödrös hülyeség, meg nem is az a nagy, mint amely a játéktermekben, meg kocsmákban volt a kettő között. Ez a négy rudas, mindenkinek van négy rudja. Ez a klasszik csocsó. Igen. Ezen játszottunk mindig is.
Persze.
Teljesen jó állapotban van, két golyó is van hozzá, megvannak a kapuk, minden tökéletesen működik rajta. Talán az egyiknek a végére hiányzik a műanyag, de mindegy teljesen működőképes. Misikémnek vásároltam, Futkosó kisfiamnak még 100 millió évvel ezelőtt. Nem 100 millió éves Misi, hanem nem tudom, mikor vásároltam. És megkérdeztem tőle most, amikor egy kicsit szelektáltam otthon az egyik szobában, hogy kell-e még neki, és mondta, hogy nem. Úgyhogy felhatalmazott arra, hogy megtalálja méltó helyét.
Igen, elfoglalja.
Ez a jó csocsó, és végre hangos gyerek zsivaj, gyermek kacagás. Gyermek és apa együtt kacagása verje föl az addig szomorú otthon csendjét, mert megérkezett a csocsó. Tudod, mivel ütöttem el az időt ma? Készülés helyett?
Pogácsalopás.
Egyrészt pogácsát loptam, másrészt mindegy, itt egy honlapot kell terveznem, és annak az utolsó simításain dolgoztam, de aztán nem lettem kész vele, mert ugye kezdődött az adás, de majd holnap befejezem, hanem hogy közben a jobb szememmel, vagy a bal szememmel dolgoztam, jobb szememmel pedig a Semmelweis című filmet néztem meg. És erről majd a szünet után mesélek neked. Nem azt kérdezem, hogy megnézted a Petőfi filmet, hanem hogy miért nem nézted meg. Az őszintén válaszolj. Ugye, de nehéz.
Tegnap akartam megnézni, de aztán...
És előtte levő hat napban miért nem?
Nem, még húsvétkor pont nem volt.
Pont nem volt
mi? Azt nem akartam. De húsvétkor nem akartam moziba menni, nem volt kedvem.
Nem, azért nem tudtam menni húsvétkor moziba, mert hogy a tormát kerested otthon.
Például.
Most el fogunk menni szünetre, Tibi. Te már most leveheted a fejedről, mert én a zenéről fogok még beszélgetni egy kicsit.
Jó, bele akartam hallgatni a zenébe.
De még hosszasan beszélek a zenéről.
Ja?
Akarsz unatkozni?
Igen. Nem. De hogy akarok?
Meg különben is hallod még, amit mondok, hiszen most fogod még csak nekiállni, meggyúrni a cigarettádat. Szóval az van, Tibi, hogy ma a Dire Straits lesz. Szeretted a Dire Straits-et? Szerette. Bólogat. Bólogat, mert Tibi tudja, hogy a rádióműsorban nincs hatásosabb eszköz a bólogatásnál. Szóval az van, hogy Póli Ferenc barátommal beszélgettünk a Csúnya Rossz Majom felvétele után, és valahogy szóba került a Dire Straits, és annak is a Sultans a Swing című száma, és beszélgettünk róla, hogy micsoda nagyszerű gitáros, ilyesmiről beszélgettünk, és akkor jutott eszembe, hogy én szerintem Dire Straits-et az elmúlt 40 évben, nem, az elmúlt 30 évben egyszer sem hallgattam. És ez annak köszönhető, hogy én betegesen sokféle zenét hallgatok, és régit is, és újat is. És valahogy ugye mindenre azért nincsen idő. És eszembe jutott, hogy nekem két zenei eszmélésem volt életemben. Az egyik az gimnazista, nem, három zenei eszmélésem volt. Az egyik gimnazista koromban, amikor magamtól találtam rá azokra a zenékre, amikhez hozzá lehetett férni, Hobo Blues Band, Bizottság, mit tudom én, és még nagyon szerettem az összes létező műfajt, ami akkor volt, a popzenétől kezdve a diszkóig mindent. Modern Talking lemezem is volt, tehát nagyon széles skálán mozgott az én érdeklődésem. És aztán egyetemista koromban pedig ott egy kicsivel progresszívabb irányt vett az én zenei érdeklődésem, hiszen például, amikor én másodéves lettem, és a kollégiumnak a kultúrreszortjának a vezetője lehettem, nekünk, talán ezt már meséltem adásban, volt egy keret minden évben, vagy minden fél évben, bizonyos mennyiségű pénz, nem kevés, mert még a szocializmusban mindenre jutott pénz, és amit el kellett költeni bakelitlemez vásárlásra. És elmentünk a a Skála Budapest nagyáruházba, a Tétényi útra, és egy Skála bevásárló kocsival mentünk a lemezosztályon végig, és gyakorlatilag kontrollálatlanul dobáltuk be a lemezeket a Skála kocsiba, úgy, hogy a végén még mindig maradt, mit tudom én, a negyede megmaradt a pénznek, és már nem tudtuk, hogy még mit vegyük, és mondtuk, hogy jó, még akkor rakjál be 5 darab Dire Straits lemezt meg, nem tudom mit. És mint hogy én voltam ennek a csoportnak a vezetője, ezért a 6 darab kollégiumi pénzen beszerzett lemezjátszót, melyet ki lehetett kölcsönözni a kollégistáknak, abból egyet természetesen én magamhoz telepítettem állandóra, és ott ezeket a lemezeket, ja, meg kölcsönözni lehetett a lemezeket is. Szóval de egy jó élet volt akkor még gyerekek. Még régen, még ami Kádár élt, addig még jó volt, bázd meg. És mennyit zöröksz még, Tibi? Kb. És például a Dire Straits is így lett. Tehát az összes létező lemezét természetesen agyon hallgattuk, és a mai adásban az hát hogy, nem tudom, hogy kell mondani ezt, hogy Elkemi. Tibi azt mondja, hogy Elkemi, de soha életemben hangosan ki nem mondtam még. Szóval ez egy koncertlemez, ami nagyon sok nagyszerű felvétel szerepel, de nem, tehát soha nem éreztem én azért azt, hogy a Dire Straits az valami végtelen progresszív valami lenne, én inkább egy szórakoztató könnyű zenének találtam. Ezt a lemezt meg szerintem, ha nem hallgattam meg 100-szor, akkor egyszer sem. A lemez mit keresel, Tibi? Szóval a lemez minden egyes hangját, minden gitárpendítést, már pedig ezen a lemezen rengeteg gitárhúrpendítés van, kívülről ismerek, el tudnám énekelni az összes gitárszólót, ami szerepel a lemezen, és most az utóbbi 3 napban kizárólag Dire Straits koncertfelvételeket hallgattam, remek szórakozás. Erről a lemezről lesz 2 darab szám a mai adásban. Az egyik természetesen a Swing szultánjai, és a másik meg, hát azt még eldöntöm, hogy most a Rómeus Júlia vagy a Lokál Híró, majd meglátom. Na, de mit akartam? Ja igen, mert hogy 2023-ban tavaly megjelent egy hát attól függ ugye, hogy CD-lemezbe számoljuk, vagy bakelitben, de mondjuk én bakelitben néztem utána, 12 nagy, hagyományos vinillemezes kiadás, kizárólag koncertfelvételeket tartalmaz. Ugye volt 2 sorlemeze a zenekarnak, ami koncert volt, az egyik ez az Elkemi volt, a másik meg már nem emlékszem, melyik volt, mindegy. Ezeket újra keverték, végre lettek magas hangok a felvételben, alig ismertem rájuk jóformán. Valamint még azt hiszem egy BBC fellépésük, meg még valami, és akkor még olyan számuk, amik egyébként nem szerepeltek a lemezeken, meg újra keverték, meg nem tudom, meg... Szóval egy gyönyörű szép gyűjtemény, gyerekek. Ha valakinek van rendes lemezjátszója, mert hogy szokott ilyen lemezeket vásárolni, és ne adja a Jóisten hallgatni is, az azt hiszem 60 és 70 ezer forint között lehet kapni, attól függ, hogy hol vásároljátok. Szerintem minden forintja megéri. Gyönyörű szép, az természetesen hatalmas, színes buklet van hozzá. Gyönyörű, egyszerűen gyönyörű. És erről az újrakevert lemezről fogjuk meghallgatni ezeket, aztán majd amikor véget ér a zene, és Tibi visszajön, akkor még fogok mesélni még 1-2 dolgot erről, mert Mark Knopfler nem csak a valaha volt egyik legnagyszerűbb gitáros, de egy nagyszerű ember is, de erről majd a zene után.
Way on down south.
Én már valószínűleg, tehát nem, sőt, egészen biztos, hogy már nem teljesülnek azok a nagy, régi, nagy vágyaim, hogy én sok ezer fős néző, bámész néző előtt eljátszak ezt-azt mindenféle hangszereken, de azért egyszer szeretnék leinteni egy zenekart a végén. Tudod, mikor húzzák, halasztják a végét, igen, és akkor valaki azt mondja, hogy
most,
és akkor mindenki őt figyeli, és befejezik. Na jó, de még ne szaladjunk ennyire előre. Te szereted a Dire Straits-et? Nyilván ismerted, hallottad.
Én imádtam.
Képzeld, most, hogy elkezdtem hallgatni 3 nappal ezelőtt, rájöttem, hogy én minden lemezüket kívülről ismerem. Mindet megvettük, és mindet hülyére hallgattuk. Azt tervezem, hogy megpróbálom felidézni a nem létező emlékeimben, hogy még milyen zenekaroknak a lemezeit vásároltuk meg ebben a nagyszerű konstrukcióban. Még a Styx, volt ilyen Styx. Na mindegy, megpróbálom felidézni, és akkor azokat is meghallgatni, mert biztos, hogy lesznek olyan zenekarok, kiket 30 éve már egyáltalán nem hallgatom, pedig lehet, hogy jók voltak. Tudtad-e Mark Knopflerről, egyáltalán tudtad-e Mark Knopfler a zenekar vezetője? Nyilván, hát gyerekek, ez az általános műveltség része, hogy édesapja magyar volt. Ezt is tudtuk.
Ezt is tudtuk, igen.
Valamikor 38-ban, vagy mikor menekült el a nácik elől Skóciába. És fura mód, most ezzel utána nézem az adásra készülődvén, Mark Knopfler életének, munkásságának és megnyilvánulásainak, és nem került elő soha ez, hogy ő magyar. Az ő skót gyökerei az teljesen egyértelmű, olyannyira, hogy a Newcastle United labdarúgó csapatnak a himnusza az ő egyik száma. A Local Hero. Emlékszel a Local Hero-ra?
Persze.
A Local Hero az ugye egy filmzene, már mindegy, most a minket érben hallgatók már nem fogják meghallgatni, de a podcastban a második zeneszünetben ez lesz. Életem egyik legkedvesebb dala. Valahogy úgy el van találva az a dallami menet benne, annyira felemelő, nyilván nem véletlenül választották maguknak a Newcastle-i szurkolók is. Megnéztem néhány videót, ezt nem fogom belinkelni, mert itt találhatok magatoktól is. Ó, nagyon jó. És van egy olyan felvétel is, hogy az egyik Newcastle meccsen, amikor bömböl a hangszórókból ez a zene, akkor az egyik kamera kiszúrja, hogy ott van maga Mark Knopfler is a nézők között, és így láthatóan tetszik neki a zene. Haj, nagyon aranyos. Megöregedett már szegény, tehát már nem az a filigrán 25 éves srác, akit még mi ismertünk, de, és már ennek a Swing szultánjaiban is már csak minden negyedik hangot játszik le, amikor koncerten előadja, de nagyon megható. Meg még mi megható Mark Knopflerrel kapcsolatban, Tibi? Tudod, hány gitárja van neki? 100 valamennyi. Nagyon nagy szerelmese volt a gitároknak. Nyilván egy hozzá hasonló hangszeres tudású embernél fel sem merülhet a gitárok öncélú gyűjtögetése. Nyilván mindegyiken tökéletesen játszott, és játszott is. És képzeld, hogy mindet elárverezte tavaly tavasszal, és azt mondta, hogy sokkal jobb helyen lesz ez már másoknál. És hogy azt kívánja, hogy jó helyre kerüljenek, és most figyelj, hogy hívta a gitárját? Öreg barátaim. Milyen megható.
Szép.
Közel 4 milliárd forintnyi összegyűlt össze.
Az?
Nem néztem végig a teljes Christie's árverést, hanem csak azt hiszem az első egyharmadát. Egyrészt felemelő, hogy úgy repkednek, 10 000 angol fontonként emelgetik. Hát az nem kell.
Az egy szép pénz.
Azt hiszem a legdrágább az, amin a... már nem tudom melyik, de mindegy, a legdrágább az 400 000 forintért ment el. Nagyon durva.
Az tényleg az.
És én nem is láttam ilyen árverést. Hát úgy élőben, hogy nem láttam róla felvételt. Nagyon szórakoztató. Még izgalmas is. Bele fogom rakni a show notes-ban, aki teheti, tényleg nézze meg. Nagyon jó. Volt egy olyan, azt még nem abban a részben volt, amit láttam, hanem csak valami híradó bevágotta az árverésből egy részletet, amikor minden egyes résztvevő licitáló, akár telefonon, akár helyszínen lévő saját maga jogán licitálónak a fején volt egy olyan fejpánt, mint Mark Knopfleren volt mindig. Nagyon viccesen néztek ki. Na jó van, figyelj, mit akartam még róla mondani? Eleve, Tibi, az első lemezük, a legelső lemezük, nem tudom, már hanyas, 78-as, nem tudom, rögtön rajta volt ez a szám. És én annyira bírom azt, amikor valaki nem az útkeresés időszaka van az első három lemez, aztán jó, kiesik a kezükből valami, aztán utána meg majd lesz valami, hanem rögtön az első már olyan, hogy be kell tőle szarni, hogy egyetlen magyar zenekartól sem, nem is az, hogy nem, én lennék a legjobban meglepve, hogyha bírnának valami hasonló színvonalat hozni az első lemezüket, de nem, nálunk csak mások másolgatása zajlik, alacsony, közepes és magas színvonalon, itt térnek el egymástól csak. De az, hogy a semmiből jön, egy olyan zenét játszva, amit én nem azt mondom, hogy ők találták föl ezt a zenét, de hát az a gitár, tehát ha Mark Knopfler játszik egy gitáron, azt még te is azonnal felismered, hogy az ő. Tehát az ő. Azt ő kísérletezte ki, találta ki. Azt nem tudom, tudtad-e, hogy talán a legnagyobb, de mindenképpen a legnagyobbak közül való olyan gitáros, aki az ujjaival penget. Nem pengetővel pengetett. Egészen elképesztő, hogy milyen kurva gyorsan tudott gitározni. És milyen hibátlanul. Mit akartam még róla elmondani? Hát egyrészt szeretném, ugye ez még rögtön az elején, amit mondtam, hogy mennyire jó lett volna, hogyha én is egy ilyen életet élhetek, ahol a zene az nem csak a hallgatás útján kerül hozzám, hanem én magam is tudok előállítani. De hát az én szüleim nem forszírozták, hogy tanulják zenét. Most szeretném megkérni minden minket hallgató szülőt, hogy tegye kötelezővé hány évig mondjuk, egy ilyen 5 évig, hogy bármilyen a gyereke által választott hangszeren tanuljon meg zenélni. Ha az 5 év után azt mondja a gyerek, hogy drága édesapám, kérlek aprítsd miszlikbe a gitáromat, és dugd fel a fenekedbe, mert ez egy nagyon rossz ötlet volt, legyen ez. De azt az 5 évet csinálja végig, és legyen meg legalább az a választási lehetőség, ami már később nem lesz meg. Mert az már nem igazi választás, már nem lehet 40-50-60 évesen elkezdeni. El lehet kezdeni, csak kibaszott már... kurva nehéz. Meg ugye elvesztegett 40 évet. És a zene tényleg mindenre a megoldás. Ezt nem győzöm elégszer mondani. Mindenre a zene a megoldás. Ez az egyik, a másik pedig egy ennél még szomorúbb, ami eszembe jutott erről. Ez is másodéves koromban volt. Szerintem akkor élt meg ez a lemezés az Alchemy, hogy akkor már nem, akkor később. Volt a Brothers in Arms, az egy kicsivel későbbi lemez. Az volt a hatalmas nagy siker. Hát az mindenki, aki addig nem is tudta, hogy létezik a zenekar, még akkor, ő is az, hogy akkor legyen. Aztán ez volt az a lemez, ami után következő évben a koncertturnén egy év alatt 200 koncertet adtak. És ez nem olyan, hogy 50 fős kocsmákban, hanem 200 kurva stadion koncertet adtak. És ebből 4 volt Budapesten. És azt akarom gondolni, remélni, hogy azért volt 4, mert hogy mégiscsak azt mondta, hogy de hát az én édesapám az innen származik, akkor itt jó, szinte minden nap fellépünk, de akkor is 4-et adjunk Budapestnek. Én nem voltam.
Én igen.
Te voltál, ki voltál koncerten? Uh-huh. Kis stadion, vagy hol volt? Kis stadion volt szerintem.
Kis stadion volt. Akkor, azt hiszem.
Akkoriban minden koncert a kis stadion. Nagy, az egy népstadionban biztosan nem volt.
Nem.
Ott csak a Queen volt.
Nem, azt tudom, hogy közel, tehát hogy ez sokkal szűkebb volt, tehát hogy a színpad az elég.
Van-e bármilyen emléked a koncertről, amit el tudnál hallgatóknak mondani, és ezzel beszállni ebbe a témába? A nyögdécserés kevés.
Nem, tehát olyan típusú, az, hogy mennyire élvezetes volt, az nyilván persze mindenkinek, meg annak, én, aki ugye imádtam a Dire Straits zenéjét, az egyszerűen egy végtelenül nagyon jó.
De megmaradt benned az érzés, hogy milyen kurva jó dolog, hogy ott lehet?
Abszolút megmaradt az érzés, hogy ez, hogy mekkora kurva nagy szerencsém volt.
Így van. Például, ami ez az Alchemy koncertlemeznek megvan a filmes felvétele, hála jó Istennek, és a YouTube-on is fönt van, mindenki megnézheti, nyilván a show notes-ba be fogok rakni egy részletet belőle, és nézem ott a nézőket, akik ott voltak. És azt gondolom, hogy tudatában vannak annak, hogy milyen elképesztő, kiválasztott néhány embere a világnak, hogy egy ilyen kurva jó koncerten ott lehet. Valószínűleg nem tudták. Na jó, de te ott voltál, te remélem, hogy te tudatosult benned, hogy te milyen elképesztő, szerencsés ember vagy.
Én azt gondolom, hogy igen.
Közel álltál a színpadhoz?
Hát...
Vagy te nem vagy az a típus?
Állni, hát biztos, hogy álltam, és a...
Volt ülőhely is.
Voltak.
Voltak ilyen elvetemültek, szerintem akik ültek.
A, igen. Jó, nem ültek, csak ülőhely volt.
Csak küzdőtérre vásárolnék egyet. Kéne már menni koncertre megint, bassza meg aló. Jó, majd még ezt átgondolom, hogy hova akarok menni koncertre. Jó, és a szomorú emlék, a Brothers in Arms. Brothers in Arms.
Arms.
Nem, csak sima egy. Jó, lehet, hogy több beszám. Igen, című lemez, ugye hatalmas sikere után voltunk azon a nyáron, amikor én egyetemistaként én minden nyarat Egerben otthon töltöttem. Én egy ilyen unalmas srác voltam, én otthon üldögéltem. Gyakorlatilag egész nyáron számolgattam a napokat, hogy mikor mehetek vissza végre a kollégiumba. És megyek a városba, sétálgatok a városba, egyszer csak nézd már, hát ezek ismerősök. És Pályakarcsi barátom, és Szemlei Petya barátom áldogált egy kirakat előtt, egy utazási iroda kirakata előtt, és mondom, hogy mi a fasz? Lehet, hogy akkor még nem beszéltem így. Tényleg nem emlékszem, hogy csúnyán beszéltem egyetemista koromban. Szerintem nem. Nem tudom.
Én nem emlékszem, hogy
de semmiképpen nem gondoltam azt, hogy ez humorforrás, hogy csúnyán. Ez csak most így vénfejjel gondolom, ez teljesen tévesen. Na és akkor mondom, mi van, srácok, mi van? És akkor mondták, hogy mert hogy most az van, mert Pályakarcsi Ózdi volt, azt tudtam, és Szemlei Peti meg nyárra egy hétre oda költözött hozzájuk, ilyen látogatóba, és akkor ott iszogattak, meg mulatták az időt, és akkor valamit ott nézegettek, bejöttek Egerbe, és akkor ott valamit nézegettek, hogy valami buszjáratot néztek, hogy mikor, meg nem tudom mi, és mondták, hogy Tamás, gyere velünk. Á, mondom, nem, hát én béna ember vagyok, én itthon ülök egész nyára, nem csinálok semmit se. Mondták, mi van, mi? Á, mondom, nem tudom, jó, akkor nem. Jó, de van, de várjatok már. És akkor gyorsan hazaszaladtam, megkérdeztem anyukámat, hogy elmehetek-e, mondta, hogy végül is menjél. Mondtam, hogy egyetemista barátaim, persze, menjél. Úgyhogy azt hiszem 3 napot én is ott töltöttem, és a nappalokat azt, hát mi jó, már nappal is ittunk azért, de nem úgy, hogy lerészegettünk, de ott kimentünk Ózdra-ba is, Ózba? Ózdra?
Ózdra.
Ózdra, bementünk a városba, ott is ott bohóckodtunk, biztos ittunk ezt, azt, amazt. Akkor volt egy olyan nap, emlékszem, amikor az éppen épülő családi házban segítettünk. Például akkor volt az, amit talán már adásban említettem is, hogy 4-en Karcsi apukája, Szemlei Peti, Karcsi és én felvonszoltunk egy öntött vaskádat lépcső nélkül az elsőre. Tehát nem volt még kiépítve a lépcső, valami fa gerendák voltak, amik eltörtek. Tehát 1 méter magasra húztuk föl a kádat, azonnal eltört minden palló, amit fölfejt. Már nem tudom, mi volt. Valami vasból csinált aztán Karcsi apukája. És akkor volt az, hogy már aztán vagy megittunk mindent, vagy már túl jó volt a hangulat, és Karcsi apukája is velünk tartott minden ilyen esti beszélgetésen, és akkor mondta, hogy van neki egy tök jó elrakott ribizli, azt hiszem ribizli vermutot akar csinálni belőle, de még csak bor, mert a vermutatán borból csinálják.
Igen.
Tehát van jó ribizli borana, hogy ebből lesz a vermut, de kóstoljuk meg, mert már most is tök jó. Aztán volt 3 hatalmas demizsan, az mit megittuk? Aztán reggel 9 körül hagytuk abba, aztán Karcsi apukákkal elment dolgozni, vagy már csodálatos éjszaka volt. A életem egyik legnagyszerűbb. Végig beszélgettük, csak ribizlibort ittunk. Gyönyörű volt, egy nyári éjszaka. És ahogy világosodott, nem az volt, hogy ó, bazd meg, már világosodik, de szar, hanem hogy de jó volt ez így, bárcsak örökké tartana ez a pillanat. Gondoltuk szerintem, mint a hányan. Na és akkor hát ő volt Pályakarcsi, akiről már megemlékeztem, hogy aztán egy orvosi műhiba miatt sajnos meghalt. Úgyhogy ez a szomorú emlék, ez az édes szomorú emlék jutott eszembe a Dire Straits-ről. Ja, és hogy ezt hallgattuk, ja. Ezt a lemezt hallgattuk ott. Akkor a siker volt, hogy éjjel nap, miközben húztuk föl az öntött vaskádat az acélkötelekkel, közben is még a Dire Straits-nek ez a lemeze szólt. Szóval ez nekem ehhez a zenéhez, ez a lemezhez, még ez az édes emlék is hozzákötődik. Hát gondoltam...
Ez egy szép emlék.
Tibi, ennyit gondoltam a zenéről beszélni. Tudnék többet is, de nem akarok. Na mi van, hoztál valamit? Tibi, azt mondtad, vagy még, várjál, mert még lehet, megnézem a szolgálati közleményeket, hát ha valamit beleírtam, nehogy kihagyjam már az Isten szerelmére. 1078. Torma Ágnes megvolt. Ja, közben a szünetben olvasgattam a csetet. Egy nagyon-nagyon színvonalas hozzászólás volt, hogy tudom, milyen lenne a legszebb Szájjel József visszatérés, ha fölmászta az ereszen.
Ez jó.
Mindent megbocsátanék neki, hogyha egy ilyen aktussal kérné az elnézésünket, és kérne engedélyt arra, hogy újra dolgozhasson. Na jó, egyébként az én elnézésemet ne kérje, hiszen ki vagyok én, hogy én megítéljem bármelyik cselekedetét. Szóval Tibi, oké, nem nézted meg a Petőfi filmet, de nem nézted meg a Semmelweis filmet sem. A Petőfi film legújabb fejleményéről azért olvastál, nem? Hogy már saját emberei is
bírálták?
Rákai Kálmán szájába kakiltak.
Igen, ezt olvastam.
Ez hogy megy ez, Tibi, hogy szerinted, aki nem tudná, hogy a Bencsik testvérpár?
Igen, ők testvérek.
Egy furcsa testvérpár, mert volt egy olyan időszak az ő életükben, amikor két teljesen ellenálló oldalon álltak. Igen. Aztán valahogy találkoztak a szaroldalon. Nem?
Igen.
Igen.
Hát amikor ugye...
Tehát nem a világos oldalon beszéltek meg találkozót, hanem a sötét oldalon. Na jó, mindegy esetre... Hát
igazándiból ők a pénzes oldalon találkoztak, tehát ez akkor történt.
Jó, de köztük van. De... komoly elvi ellen volt köztük sokáig. És én örülök, hogy egy testvérpár végre jobban van egymással. Ha ennek ez az ára, akkor legyen ez az ára. Valahogy ők ketten megtalálták Rákai Kálmánt, hogy hát édes drága Kálmán, ne keverjük össze a hazafiságot a te művészi teljesítményeddel. Én nagyon korrekt hozzá. Nem volt hosszú írás, amiket írtak, sőt egyik ők inkább a másikukat védte meg, talán úgy volt sorrendiségében. Szóval hogy megy ez, Tibi, szerinted? Hogy ezek az emberek tényleg azt mondanak, amit akarnak, tehát ha fröcsögnek, akkor is saját hatáskörben fröcsögnek, és amikor saját embereket támadnak, akkor is, tehát nekik nem kell engedélyt kérni, rájuk nem szól senki, Bajer Zsolt nem szól rájuk, hogy na, Bencsikék, ilyet nem csinálunk. Vagy pedig arról van szó, hogy tényleg már van az a művészi minimum, ami alá ők sem mennek.
Nem, én azt gondolom, hogy...
Ez utóbbit nehezen tudom elképzelni, de lehet, hogy így van.
Na, tehát, te mit mondasz? Én azt mondom egyébként, hogy itt a... Tehát van egy nagyon erős kulturális szakadék, és korosztályi szakadék is.
Ami összefügg.
Ami azért sok szempontból összefügg. És a Bencsikéket igazándiból, és ezt nem írták meg, csak ilyen áttételesen, vagy hát ennyire konkrétan nem fogalmam. Tehát, hogy őket leginkább az zavart, tehát nem a film zavarta őket annyira, hanem az, hogy a...
Hogy ezek a nyíkhajok.
Hogy ezek a nyíkhajok, ezek gyakorlatilag reklámszakemberek, marketingesek, akik ezt az egészet egyébként erre használják. És őket ez zavarta, tehát, hogy...
Jó, tehát nem arról van, nem a filmes szakmát, nem a filmezés becsületét, nem Petőfi Sándor becsületét gondolták, hogy meg kell védeni.
Nem, hanem a... Nem,
hanem inkább van egy eddig is meglévő, csak a felszínre nem kijövő ellentét.
Aha. Tehát van egy olyan ellentét, ami mert hogy azért ők tényleg a, mondjuk, hogy 80-as évek emberei, vagy igen, korosztálya, és bennük az a fajta túltolt marketing szempontok, amik a Filipnél gyakorlatilag, hát az az élete.
Neki az ez, náluk, ez az anyanyelve.
Náluk ez nem. Uh-huh. Tehát, hogy ha a Filip azt mondta volna, hogy, tehát, hogy nem ezt a marketinget tolja, hanem valami mással próbálja.
Vagy mondjuk nem próbálja egy személyben eladni, igen, minden, nem próbálja meg minden magyar ember száját kifeszíteni pecekkel, igen, és azon a torkán letolni ezt a filmet, akkor lehet, hogy meg se szólaltak volna.
Valószínűleg meg se szólaltak volna.
Értem. Jó, ez így jó, ezt nem tudom fogadni. Na, a film ettől függetlenül, vagy ezzel együtt is egy ótvar szar. Továbbra is ezt állítom, de nézd meg.
Megnézem mindenképpen.
De hogy minden héten elmondod, hogy mindenképpen megnézem, azt nem nézed meg. Nem mondd, hogy mindenképpen megnézem, hanem nézd meg. A Semmelweis című filmet meg már le lehet tölteni mindenhonnan. Hát Tibi, a Semmelweis című film zavarba ejtő. Volt néhány, és zavarba ejtően sok alkalom, amikor úgy nézett ki, mintha az egész világgal szembe menne az én véleményem. Általában filmeknél szokott ez lenni. És nem azt mondom, hogy ez van túlsúlyban, azért általában a nekem fontos emberekhez hasonlít az ízlésem. Tehát a nagyon meglepő dolgot nem tapasztalok. Tehát ha én azt mondom, nem tudom, a Clark Dávid kritikáját, ha elolvasom, akkor én nem azt mondom, hogy tökéletes biztonsága, de nagy valószínűséggel meg tudom tippelni, hogy az én véleményemhez képest most egyező lesz, vagy kicsit más, és úgy általában. Meg van még egy-két ember, aki nem azt mondom, hogy hallgatok a szavára, de kíváncsi vagyok a véleményére. És most gyakorlatilag senkivel nem egyező módon azt kell mondanom a Semmelweis című filmről, hogy egy kalapszar. Mindenki azt mondja, hogy az összes kurzus film közül ez az egy, ami elviselhető, végül is nem bánt nagyot, meg dicsérgetik a szereplőket, dicsérik a rendezést, a operatőri munkát, én meg ülök, és nem tudom, hogy miről beszélnek. Tudod ki Vecsei H. Miklós?
Persze.
Nem mondd, hogy persze, mondd, hogy tudod.
Tudom, igen, tudom.
Mindenki, nem azt mondom, hogy el van ájulva, de megdicsérte az alakítását. A főszereplő lány, sajnos neki nem jegyeztem meg a nevét, bocsánatot kérek, azt is tudom kéne, őt is dicsérik. Dicsérik szinte az összes szereplőt, és nézem, Vecsei H. Miklós, nem olyan érzésem van, de ez a Petőfi filmnek is ugyanígy felróható, minthogyha egy gimnazista színjátszó kör, meg mondjuk, mit tudom én, ilyen VHS-en bohóckodó gimnazisták videós köre összeállt volna, és írt volna egy levelet Hollywoodba, hogy szeretnénk kivenni 2 hónapra, kölcsönvenni a legdrágább eszközöket, mindent kérünk, mert szeretnénk egy rendes filmet forgatni. És azt kírták volna vissza nekik Hollywoodba, hogy persze, ja, gyerekek, vigyétek. Minden. Tehát a Petőfi filmben is, és ebben a Semmelweis című filmben is, jól láthatóan a mindenki más, aki, tehát nem a rendező, nem a szereplők, nem, hanem ezek a háttérmunkások tökéletes munkát csinálnak. Ráadásul ennek a filmnek, a Semmelweisnek még a filmezése is egészen elképesztően gyönyörű. Nyilván nem véletlenül, hiszen Koltai Lajos rendezte, tehát ő biztos, bár nem ő az operatőr, de biztos úgy válogatott operatőrt, ami neki tetszik. Igen, tényleg vannak egészen gyönyörűségesen szép. És egyébként a filmhez, a mondandójához, a korhoz, a vizualitásához tökéletesen jól passzoló. Na, tényleg szép, na, szép. De a főszereplők, tehát például a forgatókönyv, hát, hogy hívják azt a lányt, aki a VMN szerkesztőségebe is dolgozott, de már nem dolgozik? Humorista. Ez egyetlen humorista nő, vagy a kettő közül az egyik. A Kormos Anett. Kormos Anett írta másod magával a forgatókönyvet, szerintem egy szar. Nem a forgatókönyv szar, hanem a párbeszédek. Van egy jelenet, ez mindent elmond, Tibi. A történetet ismerjük, hiszen a Gombapresszó is feldolgozta már. Majd, ha nagyon szeretnétek, akkor belinkelem azt az adást. Semmelweisnek van egy bírósági tárgyalása. Nem bírósági tárgyalás, hanem a Népjóléti Tanács Bécsben összeül, és el akarják ítélni. És mivel mostak kezet? Mondjad már. Mi volt a neve? Mivel fertőtleníteni szoktak.
Klór?
Nem. Jó, hívjuk klórmésznek. És azt mondja, ugye az a nagy feltalálása a Semmelweisnek, hogy azzal kell kezet mosni, mert az megöli. Akkor még nem tudták, hogy baktériumokat, ők még csak hullaszagnak hívták, de hogy az elpusztítja. És akkor valami mindegy, nem akarom lelőni, nem akarok spoilerezni, meg nem akarok most ilyen hosszan ebbe belemenni, de mindesetre van egy ellenlábas orvos, aki meg áskálódásból ugyan, de aztán más indokokra hivatkozva kicseréli a klórmeszet valami másra, és akkor emiatt megint csak meghalnak a nők, mindegy, és akkor mondja, hogy már klórmész az még drága is. És akkor erre mondja, feláll Semmelweis, egy kis üvegcsében felmutat egy klórmeszet, és mondja, hogy ez 5 krajcár. Ez 2 szülő nő életét mentheti meg. Önök szerint ez sok pénz ezért? És akkor mutatják a karzatot, ahol ülnek kurvasos statiszta, és akkor elkezdik így ingatni a fejüket. Nem sok. És ilyen az egész.
Ez mondjuk durva.
Tehát, hogy olyan, mintha valahol olvastam, hogy ez egy megfilmesített Wikipédia szócikk, egyébként tényleg az. Tehát nincs mélysége sehol, semmilyen módon nincsen mélysége. Hanem olyan, mint mondjuk a Vitéz Lászlót ismered, a bábjátékot. Persze. Hogy ott is így mindig elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy most a gonosz jön, és azt mondja, hogy jaj, ti meg mondjátok, hogy vigyázz, a hátad mögött van, és akkor kiabálják egyébként, hogy vigyázz. Tehát, hogy ez a nézőt végtelen ostobának és hülyének néző tárgyalási mód jellemzi a Petőfit is, meg ezt a filmet is. És még a Petőfiné még értettem, mert hát buta emberek, nem úgy buta emberek, hogy nagyon buta emberek csinálták, hanem akik ezt a filmes nyelvet nem ismerik. Még az is feltételezem, hogy nem is feltétlenül az volt a szándékuk, hogy na majd biztos sok hülye fog beülni megnézni, akkor rágjuk a szájukba, hogy Petőfi jó ember, azért meg rossz ember. Hanem, hogy nem tapasztalták, nem csináltak még ilyet, nem tudják, hogy van az, amikor rá lehet a nézőre bízni, hogy majd ő megoldja a fejében. Nem kell mindig mindent az arcomba rakni.
Tehát annyit én ebből érzékelek, akár a Semmelweisből, akár a Petőfiből.
Bár egyiket se láttam,
de azért. Tehát, hogy inkább, tehát a komolyan vehető kritikusok, azok mindegyike azt írta, hogy aki ezt az egészet rendezte, az nem, tehát, hogy nem gondolt semmit igazándiból a történetről. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy neki volt egy határozott, érthető, akármilyen gondolata, amit föl lehet építeni, amire lehet fektetni egy ívet, aminek vannak magasságai, mélységei. Tehát, hogy ez baromira, hogy ezek egyszerűen olyan típusú filmek, a Koltai az valószínűleg azért, mert hogy a Koltai inkább a látványba gondolkodott, azt gyanítom.
Nem, komolyabb sztoria van, mint a Petőfi filmnek.
De hogy
De ez még nem lenne baj, Tibi.
De, szerintem ez baj.
Szerintem ez nem baj. Rákai Kálmán rengeteg interjújában, hát ugye gyakorlatilag most naponta 36 nagy interjút adott. Én végignéztem az Indexes interjúját is. Arra majd azért még térjünk vissza. És mindenhol elmondja, akár kérdezik, akár nem, hogy mennyire selejt nulla értékűnek tartja az összes szerzői filmet. Hogy az csak ilyen szellemi önkielégítés filmvászorra víve. Mindig ez, hogy neki ne jöjjön senki tarbélákkal, meg nem tudom kikkel, mert ez semmit nem ér. És az ultimate igazolása erre az állítására az, hogy hogy ezt milyen kevesen nézik. Na mindegy, ez most nem is ez az érdekes. Hanem, hogy figyelj, Tibi, rengeteg kurva jó filmet csinálnak úgy, hogy igazából egy történetet, egy meglévő történetet akarnak csak elmesélni. És ha csak az légidézőjelbe rakva. Nincs azzal semmi baj.
De.
Mert én az előbb nem is erről beszéltem. Ha valaki csak egy meglép, mind el akarja mesélni Artúr király legendáját. Hát ez egy kész történet, ott a nagyon nagy gondolatokat nem kell pluszba belevinni, le akarja forgatni. Vagy meg akarja filmesíteni a mit tudom én, a nem tudom, akármit. Vannak ilyenek filmek. Mint például a március 15-énkről szóló Talpra Magyar című film, az például ezt vállalta. Nem, én inkább a filmes nyelvezetről beszélek, tehát hogy lehet egy két órán keresztül a vászon elé ültetett emberrel nek megmagyarázni, hogy mit lát a filmen a vászon.
De...
És ők mindig meg akarják magyarázni. Tehát mindig szóban is elmondják, amit látunk a képen. Mindig elmondják, hogy ugye nem felejtettétek el, hogy most éppen azt mutatjuk meg nektek, hogy... Tehát ez a dedós formanyelv, ami jellemzi mind a kettő filmet. Ez még nem idegesít, engem ez végtelen untat.
Az igen, az inkább unalmas.
Nagyon beleálmosodok, és olyan érzésem van, hogy megint éppen készülök elbaszni két órát az életemből, teljesen fölöslegesen. Ez mondjuk annyival jobb volt, hogy ennek a sztoria érdekesebb. Már maga a történet is érdekesebb, mint amit Petőfiék csináltak, mert azt már ugye 6 éves korunk óta kívülről tudjuk, hogy mit csináltak. Szóval nem sikerült. És hát ott lóg ki a lóláb, és valószínűleg egy rendező, épp most Erdélyi Mátyással hallgatta meg egy interjút egy podcastban, nem tudom már melyik podcastban volt, és ő mondta, hogy a filmforgatás az nem demokrácia. Nem szavaznak arról, hogy most így legyen. Tehát ha neki, mint operatőrnek ellenvéleménye van, akkor azt megtartja magának. Vagy ha van olyan nexusban a rendezővel, mint például, amikor forgatták a Saul fiát, és a Nemes Jelessel gyakorlatilag sülve-főve együtt vannak, és szavak nélkül értik egymást, ott meg lehetett ilyeneket beszélni, de mondom, hogy ez nem így. A főszereplők is, ha van valami kérdésük, felteszik, a rendező válaszol, akkor úgy van. És akkor minden egyes addig tanult tehetségükkel azt próbálják szolgálni, amit a rendező mond nekik. Tehát ha most én azt mondom a Semmelweis filmről, hogy szerintem szarú voltak vezetve a színészek, akkor az egyetemű Koltai Lajos hibája. Nem a színészeké. Tehát én bőven el tudom képzelni, hogy Vecsei H. Miklós ezt sokkal jobban is meg tudta volna csinálni, lehet, ezt kérte tőle a rendező. Szóval nem tudom teljes szívvel szídni a színészeket, még akkor sem, hogyha van egy szereplő a sok közül, aki viszont tökéletesen megoldja még ezt is. Nagyon kevés ripacskonás maradt az ő szerepében. Ő Gálfi László, aki tökéletesen, de tényleg tökéletesen ezeket a papírmassé párbeszédeket is nagyon szépen oldja meg. És akkor még, ilyenkor mégiscsak azt gondolom, vagy az van, hogy ő nem azt csinálta, amit kért a rendező, vagy lehet, hogy mégis egy jobb színész, mint ezek a fiatalok. Majd lehet, hogy belőlük is lesz ilyen, de nagyon, kifejezetten nagyon, nagyon szerettem. Meglepően sok örkény színházas színész tűnik fel a filmben, kisebb-nagyobb szerepekben. Na jó. Hát ezt akartam, Tibi, Rákai Kálmáról viszont hagyd mondjak már még.
Igen.
De nyilván nem nézted meg az interjút vele, a másfél órásat. Nem.
Belenéztem, de nem néztem végig.
Hogy nyilván te soha életedben nem tudnál végignézni egy másfél órás akármit is. És nem is az, hogy mit mondod. Nagyon fura ember, Kálmán. Nagyon fura ember. Nem tudom egyértelműen rásütni azt a bélyeget, hogy ő arcátlan hazudozó lenne. Olyan érzésem van, mintha ő tényleg hinne abban, amit mond, és az az ellenszenves modor, amit ő megenged magának, még egy ilyen interjú folyamán is, egyébként néha nagyon tenyérben mászó módon viselkedett, szegény Fábián Tamás interjúkészítővel, lekezelően, kioktatóan beszélt vele, ami szerintem azért nem járja egy ilyenkor. Na mindegy, nem is erről akartam beszélni, hanem miről közben is felejtettem, bassza meg aló. Ja igen, hogy ez még önmagában, hogy ő valami olyanban hisz, amiben én egyáltalán nem hiszek, most akár mondjuk a filmezésről beszélünk, de sok minden témát érintettek, és szinte egyikben sem gondolunk egyet. De egy ige kötőnyit sem értek vele egyet semmiben, nincs ezzel gond, de ez a tenyérbe mászó modora, ez biztos abból fakad, hogy azt az irgalmatlan erőt érzi maga mögött, ami hát ott is van.
Igen.
Tehát az, hogy hozzábasztak 7 milliárd forintot, milyen érdekes, hogy én végig 3 milliárd forintról beszéltem, akár hangosan, akár magamban, amikor szörnyűködtem, hogy mennyi pénzt költöttem, miközben kicsit több, mint a kétszeresét, bazd meg.
Igen.
7 milliárd forintot költöttem.
Hát, sőt, ugye 6 milliárdról beszéltek, aztán még kiderült, hogy odaesett még egy milliárdocska. De ez mellékvágány.
Szóval, hogy egy, még mindig nem tartom veszélyesnek Rákai Kálmánt, most már csak azért is, ha Bencsikék hívhatják Kálmánnak, igen, akkor én is hívhatom Kálmánnak. De majdnem veszélyes. Tehát még nem ez a mondjál ilyen veszélyes embereket, akik mindenféle elv nélküliek, csak is kizárólag. Mondjuk a Lázár. Azért a Lázár azt mondja, hogy már pedig holnap seggbe dugom a spár, Magyarország Kft-t, akkor ösekbe fogja dugni. Na jó, szóval Kálmán még nem ilyen. Aztán nem tudom, hogy ilyen lesz, vagy nem.
Viszont, nem lesz már ilyen.
Már öregebb. Viszont most, hogy egy azért a keleténél egy kicsivel több mozgó, illetve állóképet láttam Rákai Filip Kálmánról. Képzeld el, mi tűnt föl az egyik, figyelem, body shaming, ez egy alacsony ember. Én azt hittem, hogy ez akkora, mint én mondjuk. Vagy jó mondjuk, mint te. Tehát, hogy ilyen 1,75, 1,80 körül. Ez egy töpörödött, törpe hazafi.
Nem mondod.
Hát láttam egy csoportképet, majd nem linkelem be, mert hülyeségeket azért nem linkelek be a sónózba. Állnak férfiak, nők vegyesen, és a nőkkel van egy magasságban, és minden férfi nagyobb nála. Hát akkor nem lehet 1,70, akkor biztos nincs.
Akkor nincs 1,70.
Nagyon, lehet, hogy mégiscsak igaza volt azoknak a történelem magyarázóknak, akik a férfiak testmagasságával hozták összefüggésbe az agresszivitásukat. Mert Napóleon milyen kicsi volt. Hát Rákai Kálmán is nagyon kicsi. Orbán Viktor is kicsi. Szerintem 1,72-nél nincs több Orbán. Nem? Hát nincs 1,80, nálad biztos, hogy alacsonyabb.
Nálam alacsonyabb.
Na. Hát az kicsi.
Hát akkor meg már.
Hát leköpöm a fejét a villamoson. Na, de ne. Na, ez az egyik, ami feltűnt. De ez az egyik színvonalas megjegyzésem, hogy alacsony. A másik, amiről viszont már tehet, de figyelj, ennek borzalmas ízlése van. És így már egy kicsit értem is, hogy nem tudott egy szép filmet csinálni. Hát te figyelj, nézted, hogy miben jár. Most ezt félve mondom ki, hogy korbásoly öltönyben jár, mert képzeld, azt vettem észre, mert utána néztem a korbásony öltönyöknek, hogy lehet-e kapni egyáltalán korbásony öltönyt, hogy ez most ér, hogy, és találtam korbásony öltönyt 1 millió forintért is. Lehet, hogy újra divata? Te, amikor én utoljára rajta tartottam a korbásony anyagból készült ruhák ütőerén a mutatóujjamat, akkor ez vérkínos volt. Apró, jó, nem a vastag, hanem ilyen apró kord anyagból készült, két soros gombos öltönybe jár ez az ember. Hát ez nem a végtelen kínosság, ami létezik? És van neki, milyen, nem papír zsebkendő, milyen van?
Tízsebkendője.
Ez nem rohadt kínos? Onnan gondolom, Tibi, hogy mégiscsak jól gondolom, mert például ezen a csoportképeken, amikor egyedül van, akkor nem tudom mihez hasonlítani. Akkor még azt hittem, hogy magas. De ezeken a csoportképeken, például ahol ő törpeként jelenik meg, ott minden férfi rendes öltönyben, rendes cipőben, rendes nyakkendőben áll. Ezzel szemben hogy néz ki Kálmánunk? Mély kék korbásony öltöny, két soros, az a két soros, ugye, hogy van még egy sor, gomb. Vagy egy oszlop gomb.
Igen.
Szerintem az ultra kínos, mindesetre kurva hülyén néz ki. Ez a modorosság legteteje ez a tíz zsebkendő, és tudom, milyen cipője van. Ez a, hogy hívják, velúr? Nem biztos, hogy velúr. Tudod, ez a kifordított bőr. Ez
igen.
A, ilyen sejemszerű bársony, mondjuk, hogy bársony cipője van, amin csatok vannak. Tehát két darab csat van a bársony cipőjén. Miközben a mellette álló férfiakon rendes, fekete bőrcipő van. Érzem, hogy valamit szeretném mondani.
Ja, nem,
csak nem tudod mit.
De azt gondolom, hogy abban a körben, ahol egyébként mit a Rákai tudsz? Filip mozog.
De láttam más embert is így öltözni?
Az a fajta... Hát mondjuk, tehát abban a körben, ahol én forgok, ott nyilván ember nincs, aki így öltözne fel.
De félni, azt gondolom, hogy a Szilvás Váradi Kultúrház igazgatója ünnepségeken így jelenik meg. De most nem akarom megbántani ezek az embereket. De lehet, hogy már azok sem. De mondd, hogy te is kínosnak találod.
De én eleve, tehát az ő ízlése azért egy végtelen furcsa. Tehát azért egy aranyszínű Mercedes-szel... G-osztályos Mercedes-szel furikázni, és szerintem végtelenül kínos.
Tényleg? Mármint, hogy aranyszínű?
Igen, aranyszínű.
De nem, hogy az kínos, hogy aranyszínű?
Szerintem végtelenül kínos.
Az aranyszínű autó nem menő.
Hát,
szerintem az ultra menő. De hogy arany? De hogy arany?
Hát nem arany.
Hát nem úgy arany, hogy arany, hanem hogy aranyszínű,
aranyszínű.
Vagy inkább barna.
Nem, inkább aranyszínű. De szerintem G-osztályos.
De gyárt ilyet a Mercedes?
Azt nem tudom. Hát nyilván.
Hát akkor nem kínos.
Vannak. De szerintem kínos. Egyébként végtelen kínos.
Hát most utána nézek. Én most rákeresek Rákai Kálmán Mercedes.
Rákai Kálmán autó. Fényképek.
Közben mondjad tovább.
Na mindegy, tehát, hogy én azt gondolom, hogy inkább az a közeg, amelyben ő egyébként otthonosan mozog, az sokkal inkább ez a fajta öltözködési mintában utazik, mert hogy ők azért mégiscsak valahogy úgy szeretnék megmutatni azt, hogy ők valakik, hogy ez kifejeződjön a... Tehát, hogy ő nem tud simán felöltözni, mert azt gondolja, hogy az ő...
Hogy valamit mutatni akar ezzel? De mit akar?
Hogy ő fontos. Tehát, hogy
ezzel akarja mutatni, hogy fontos?
Szerintem ezzel akarja.
De hol az ízléstelenek világában?
De ő ezt nem gondolja ízlésre.
Inkább erre mondom, hogy rossz az ízlése.
Ja, az ízlése se jó, ez kétségkívül.
Egy jó szabott öltönyben is megjelenhetne.
Persze.
Azzal is mutathatná, hogy ő
de
valaki.
Hogy, igen, de hogy ő az, abban lehet, hogy nem tudja megmutatni.
Nem, azt nem mondd már nekem, hogy ez egy punk gesztus, hogy ő egy ilyen ótvarizei ruhában jár.
Azt egyáltalán nem gondolom.
Mert mondjuk az lenne, akkor azt mondnám, hogy na nézzük.
De ahhoz meg kéne még valami. Tehát
ez nem aranyszínű, ez inkább ezüst, baszki. Nem arany ez. De nem olyan, mint egy aranyrúd. Nem, ez egy a szürkének valamelyik árnyalata ez. Tehát ez egy teljesen hétköznapi színű autó, Tibi.
Ó, akkor majd keresek én is egy fényképet.
Mit te láttad élőben?
Hát élőben, nem látom, hogy láttam volna élőben.
Hát mit tudom, hogy találkoztál, elvitt egy körre.
Nem járunk
egy társaságban.
Társaságban.
Azt hallottam az interjújából, hogy attól ilyen rohadt gazdag, Londonban jár kultúrát fogyasztani.
Ó, Istenem.
Egyre gyakrabban járok Londonba kultúrát fogyasztani, mondta a Rákai Kálmán. Nem mondta, hogy a fertőben. De mondta, de. Mert hogy már teljesen ki van attól, hogy ott is már mi van. Hogy ez a genderőrület van ott is. Hogy már mindent nők meg zebrák játszanak, meg nem tudom már, miket mondod, de borzasztó dolgokat mondott Kálmán ez alatt a másfél órát. Iszonyatos, égbe kiáltó, végtelen ostobaságokkal gyalázta meg az agyamat. Szóval TV 47 milliós autó, ez biztos, hogy nem saját festés. Ilyet árul a Mercedes. Tehát nyilván erre van kereslet.
Ott van mellette Kálmán?
De miért gondolod, hogy mi az számít, vagy mi?
Hát akkor lenne az övé, hogyha látnád. Tehát, hogy az, hogy...
Hát nyilván... Jó, mindegy, majd megnézed a szünetben. Na jó van, szóval én azt gondolom, hogy csodák nincsenek, hogyha valaki velúr cipőben, csatokkal, kordvársony, öltönyben, díszsebkendővel jelenik meg egy olyan eseményen, ahol rajta kívül mindenki más fel tud öltözni, és tisztában van azzal, hogy hol van. Azt gondolom, ha ilyen ízlés ficammal él valaki, akkor tőle ne várjunk egy ízlésesen elkészített filmet. Ez van, gyerekek. Néztétek volna meg, hogy mibe öltözik Kálmán, azt akkor adtatok volna neki bazd meg 7 milliárd forintot, hogy ne szebb az meg, forgassál filmet. Még azt el akartam mondani Koltai Lajos, hát nem tudom, védelmében, vagy nem tudom. Szerintem bazd meg, az filmre van forgatva. Tehát még csak nem is digitális. Hanem kurva drága film alapanyagra. Vagy pedig van neki valami szűrője, amit rángedett a végtermékre, amitől ez a nagyon meleg, kellemes, barátságos, szemcsés,
szerintem film.
Szép tónusú.
Szerintem film.
Szerintem is meg. Mert ő is kapott néhány milliárdot, nem?
Hát az se volt olcsó.
Tehát nem 100 milliót kapott?
Nem.
Ja.
De meg szerintem egyszer nyilatkozta is, hogy ő filmre forgat.
Ja, na, ott kiszúrtam. Baszod, de tehetséges vagyok. Kis zeneszünet után, Tibi, végképp átadom neked a szót, vagy pedig megbeszéljük, megbeszéljük
a hazánk
kisebb-nagyobb bajos dolgait. Most pedig a Lokál Híró című filmhez írt Mark Knopfler szerzeményt fogjuk meghallgatni. Olyan történt a szünetben, hogy magam sem hiszem el, kaptunk 20 darab a pogácsát. Egyébként finom. Ez azt hiszem innen van a, hogy hívják az ukrászdát? Dériné. Szerintem a Dérinéből van. Mindig ugyanarról a helyről hozzuk, és nagyon finom. Alig várod már, hogy véget érjen az adás. Igen. Te szereted a pogácsát?
Szeretem.
Én is. Az egyik legnagyszerűbb étel talán.
És én mindig akkor olyan csalódott vagyok, ha egy rossz pogácsát fogok ki.
Hát igen. Ez amikor olyan a tésztája, hogy ahogy harapod, csak sűrűsödik, tehát nem hátharapja az ember, csak összenyomódik. Igen. Hát ez a, tipikusan ez az összes albán pékségbe ez a szar.
Meg a másik, meg amikor portlik a szádba, azt sem
nem,
szeretem.
Én azt szeretem.
Te szereted?
Én a szikkat, porzó pogácsák, nagyon nagy kedvelője vagyok. Én nagyon gyerekkoromból hoztam még ezt, én imádtam az egyhetes pogácsát. Tehát ami már nem lehet elharapni, mert ha beleharapsz, akkor szétesik ezer darabban. Aj, de szerettem. De jó lenne megint gyereknek lenni.
Figyelj,
de már nem lehetek. Hát sajnos, azzal nem hozod vissza a gyerekkoromat.
Hát nem.
Na Tibi, figyelj, még egyszer egy nagyon rövid pillantást vetek arra, hogy nekem van-e felírva bármi, amit mindenképpen szeretnék neked elmondani, de nincs ilyen. Dehogy nem. Tibi, te tudtad? Várjál, nem volt időm kiszelektálni a hírt, ezért most fel kell, hogy olvassam. Az a cím, hogy restaurálják a 200 évig a nagyvárathoz közeli Szentjobban lévő Szentjobb erekét. Mai hír, lehet, hogy én nem olvastam.
Nem olvastam.
Elve, édes barátom, nem a világ legultramenőbb helye lehet Szentjobb, ahol tényleg őriznek egy Szentjobb erekét? Hát ez nagyon menő. Hát ez olyan, mintha mondj egy példát. Tehát ha mondjuk mit tudom én, nem tudom, mondjuk mit tudom én, mondjuk nem tudom én, Csornát úgy hívnák, hogy Tibi város.
Vagy
mi? Vagy nem tudom, vagy Egert úgy hívnák, hogy Tamás falva.
Vagy Attila.
Ez hogy jön ide?
Hát, hogy ugye Attilának a sírját azt mióta keresgélik, és sose találják.
Mondjuk, nem, ez hülyes. Jó. Ez most hülyes.
Bocsánat.
Nem hülyes, csak nem jót mond rá. Hát de akkor lenne, hogy ott lenne Attila sírja köztudomásban, és azt lenne a falu, hogy Attila.
Igen.
És csak Attilával lehetne bemenni. Na jó. Szóval a nagyváradi római katolikus püspökség gyűjteményében található iratok digitalizálásáról és a Szentjobb erekje restaurálására egyezett meg csütörtökön a Nagyváradon a Böcskei László megyés püspök és Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója. Azt mondom, most milyen iratokat fognak digitalizálni, ez nem annyira érdekes, hanem
Mi az erekje?
A Mária, erekje. Ugye neked is elakad a szavad. A Mária Terézia féle Szentjobb erekére vonatkozik, ami a nagyváradi római katolikus egyházmegye legjelentősebb műtárgya. Na de mi ez? Kérdezhetnénk, hát ugye már felemelt hangon. Hát figyelj már a Bihar megyei Szentjobb katolikus közösség tulajdonában lévő kisméretű, tovább se olvasom. Kisméretű festett.
Kész már is.
Szentjobb ábrázolás arra a sejemkendőre készült, én tudom ám, hogy folytatódik, amely Szent István jobbját takarta, amikor az 1771-ben Mária Terézia közbenjárására visszakerült Ragúzából Magyarországra. Azért ez egy fékezett habzású erekje. Volt egy kendő, amivel letakarták, hogy ne porosodjon, amikor tegnap előtt, mert 1771 tegnap előtt volt.
Hát Istvánhoz képest mindenki.
Igen. Valaki elvitte A-ból B-be. A római katolikus egyház ezért érintéses erekjeként tekint a műtárgyra.
Ő, amit érintett István teste.
Tehát ha te bemész a Szent István bazilikába, kijátszva az őröket, kezet fogsz Szent Istvánnal, már az ott lévő jobbjával, te egy érintéses erekje leszel a katolikus egyház.
De ha megyek, és viszem a mondjuk a
bármit sapkámat, igen, az is
és
az.
A fejére teszem,
minek a fejére te majom? A Szentjobb fejére?
Ja, hogy István nem egészben van.
Szentjobb! Nem tűnt feledék, hogy Szentjobb! De teheted a kezére
jó,
is.
Jó, tehát akkor a kezére teszem.
Tehát viszünk oda egyébként egy hatalmas nagy zsákban ezt-azt. Ilyen kis bizbászokat. Mindent hozzáérintünk, és rengeteg erekének, érintéses erekének veszünk a tulajdonosai. Ezért őrzik ennyire. Szerintem, hogy ne devalválódjon a meglévő érintéses erekéket áruló üzletág forgalma. Azt mondja, amelyhez az uralkodőnő autográf erekje igazoló és adományozó irata is hozzátartozik. Csak mondom. A kendőt a császárnő 1771. október 10-én személyesen ajándékozta Somogyi Dániel pannonhalmi főapátnak, majd feltehetőleg 1801-es halála után került az 1806-ban címzetes szentjobbi apáttá vált korábbi zágrábi kanonok Mándics Antal tulajdonába. Végül ő adományozta a képet a Szent Jobbi plébánia templomnak, ahol azt a közelmúltig őrizték, majd a Nagyváradi Szent László Egyházművészeti Múzeum gyűjteménynek részévé vált. Ezt nem mondom el még egyszer, de ez benne lesz a dolgozatban, amit holnap iratok.
Jó.
Hát így került Ragúzába. Ragúza, tudod, miről híres még?
Ragúza? Hát a strand.
A Sándor Mátyás című sorozatból.
Ja.
Nem emlékszel?
De, hogyne.
Ott volt. Másrészt pedig nekem volt az egyik Becenevem gimnáziumban.
Igen.
Engem Ragúzának hívtak.
Ez jó.
Ragúza, hogy van ez? És én válaszoltam erre. Nagyon rég nem hívtak engem a Ragúzának, nem annyira szerettem, akkor ment a Sándor Mátyás sorozat.
Ja, hát akkor
minden kaptam a nevem.
Érthető is volt.
De hogy kezdődött? Ki hívott engem? Nem, te hülyeség, nem mindegy. Na jó, a hallgatói levél egyetlen darab sem érkezett.
Semmi.
De nulla. Tehát egy sort nem értsen. Viszont van egy nagyon jó, de jó, hogy eszembe jut. Hát de jó, hogy eszembe jut, gyerekek. Hát de jó, hogy eszembe jut, hova írtam. De jó, hogy eszembe jut, de nem írtam föl sehova. Ezért azt nem tudom felolvasni, gyerekek. Úgyhogy mindegy. Várjatok már egy picit még. Szeretné, ugye, na most elmondom, hogy miről van szó. Ugye, vannak ami nagyon nagy lelkű, nagyon kedves hallgatóink, akik az irántunk érzett, vagy hát azt, amit kaptak a Gomba Presszótól, azt szeretnék kifejezni valami viszont adományban is, és például a Donabli felületen támogatnak minket. Viszont ugye, minthogy egy bankkártyát kell regisztrálni, ezért az esetek egy részében előbb-utóbb óhatatlanul előfordul az, hogy lejár az a kártya, amivel regisztráltak. És erről nem ők kapnak értesítést, hanem én. Tehát nekem kell aztán mindenkit külön-külön értesítenem, hogy ne haragudj, hogy zaklatlak, meg nem tudom, minden, nekem írt a Donabli, hogy nem tudom, hogy ha teheted, nézd rá, köszi, nem, és, de én nem nagyon szeretek ezzel zaklatni embereket, és főleg adásban nem szeret, és ráadásul nincs meg mindenkinek az e-mail címe. Tehát nem tudok szólni, de arra gondoltam, hogy jó, adásban elmondom, de ez olyan, mintha felolvasnám a rossz gyerekeknek a nevét.
De érdekes egyébként, hogy én a bankomtól sem kaptam ilyen értesítést.
Nem kapnak ők.
Viszont a HVG-től, például akit támogatok, és tőle is kapom ezt, hogy mindjárt legyen szíves, csináljon
és
már valamit.
És megtetted? Hogy cserélted?
Persze.
Megint perszézel, ilyenkor
igen,
mindig
megtettem.
Hazudsz. Tudom, Tibi, hogy ilyenkor nem mondasz igazat, amikor perszézel. Valóban felírtam ezeknek a rossz gyerekeknek a nevét. De most nem fogom tudni be, mert nem találom, hogy hol van. Mindegy. Akkor mondjuk, hogy nem mondom be. Már arra gondoltam, hogy azt fogom mondani, tehát például nem mesélem el, hogy miért mondom be a nevüket, hanem mint Egerben, amikor gyerek voltam, és strandon voltunk, akkor állandóan ment a hangos bemondóba. Karcsikát várják a szülei a Petőfi téri bejáratnál. Újra mondjuk, Karcsika, a szüleid várnak a Petőfi téri bejárat. Két bejárata volt a strandnak, az egyik a Petőfi téri. Általában, nem, ott volt a hangos bemondó tényleg, tehát oda lehetett menni, igen. És akkor találtak egy ilyen kóborgó gyereket, vagy mint fulladozó gyereket, akkor kivették, megfogták a kezét, az elvitték a hangos bemondóhoz, és akkor megkérdezik, mi a neved? Kálmán. Kálmánka várja szüleit a Petőfi téri bejáratnál. És mindig ezt hallottam, hogy lehet, hogy én csak így kellett volna mondanom, hogy mit tudom én, Jakabban nem tudom, várják a szülei a Petőfi térbe, hogy küldjetek egy e-mailt. De most csak azt tudom mondani, mert nem tudom, hova írtam föl, csak azt tudom nektek mondani, hogy mindenki nézze meg, hogy lejárt-e a kártyája. Vagy akinek mostanában járt le a kártyája, aznak jusson eszébe, hogy de hát baszki, ezzel regisztráltam a Gomba Presszót.
De nyilván még használja azt a kártyát másra is, tehát csak észreveszi.
Nem biztos. Egyáltalán
mondjuk
biztos.
Lehet, hogy nem.
Én sem venném észre. Ha nem küldenek értesítést, akkor én lecserélem a kártyámat, azt mit tudom én, hova regisztráltam vele. Na, jó van, ha megtalálom majd, akkor lehet, hogy jövő héten bemondom. Tibi. Azt mondtad, rengeteg kis témád van. Mondj egyet.
Nem, most már
egy sincs. Kiderült, hogy egy sincs?
Nem, hanem, hogy nem, volt egy olyan, amiről, de azt nem akarom ma már megbeszélni.
Ez őrült izgalmas volt, igen. Aztán...
Nem, az eutanáziáról mindenképpen akartam.
Adjál be az eutanáziával.
Nem, mert hogy ugye ennek azért mégiscsak volt, vagy van egy...
Hónapok óta ezzel vagy neked az a témát, hogy eutanázia.
Na, csak ennek van egy napi aktualitása.
Hát ki ne tudná.
Emiatt gondoltam.
De remélem nem az, hogy te szeretnéd magadnak beadatni az utolsó injekciót.
Nem.
Azt meg mindenki tudja. Akkor fogod levenni az adás téma listádról, ha meghal?
Még akkor se.
Akkor se. Mert az eutanáziáról egyébként kurva jókat lehetne beszélgetni, akár hosszan is. Mert ahogy azt említettem már, én életem egy szakaszában nagyon sokat foglalkoztam ezzel a kegyes halál cuccal, könyveket vásároltam ez ügyben, és olvastam el a pro és kontra érveket, tehát én a napi politikai cuccon kívül is tudnék mondani.
Én a napi politikai szinten nem is érdekel. Tehát, hogy...
hát de csak ezért szerepel az adás témalistádon. Magadtól egyáltalán. Ez nem jutott volna eszedbe.
Nem, egyáltalán.
Arincs Karsai, vagy hogy hívják?
Karsai Dániel.
Karsai Dániel. Ő ki volt? Bármilyen pozíciót töltött be? Vagy ő csak
ő nem, ő egy ügyvéd.
Sima ügyvéd? Nem is bíró?
Nem. Ügyvéd, alkotmányjogász, tehát, hogy...
Ó, jó, tehát végül is ő azért jutatott tovább ennek a témának vagy a középpontba állításához vezető úton, mert hogy ő, mint jogász ember próbált elérni.
Igen, valamit, tehát, hogy ő...
Tehát nem a filozófiai részét fogta
nem,
meg.
Nem. Szerintem azt is egyébként.
Hát próbálta.
Próbálta, de hogy persze nyilvánvalóan.
De valószínűleg nincsen tisztában azzal, vagy lehet, hogy élete végéhez közeledve már nem annyira érdekli ez a része, hogy nincs tisztában, mert melyik országban él. Tényleg azt gondolta, hogy fognak foglalkozni a problémájával. Hogy ebben az országban a közbeszédet irányító embereket ez a legkisebb mértékben érdekli, hogy bármilyen elvi, filozófiai, erkölcsi, bármi az emberiség történelmében meghatározó izmus, vagy akármi ehhez hasonló, vagy valami ehhez egy egészen picit bármi közel lévő dolog, ezeket az embereket érdekli. Az, hogy az élet dicsősége, meg méltósága, meg hogy erről ők bármikor szóba álljanak bárkivel, ugyan már. Inkább az meg, hogy kivegye meg a spárt meg mikor.
Nem.
Ki a faszt érdekel ebben az országban? De már az embereket se érdekli. Nem érdekli. Szerintem nagyon kíváncsi lennék a kattintás számra. Bármikor, mert ugye ma is volt valami hír volt róla.
Igen.
Szerintem senki nem kattintja. Lehet, hogy az első alkalommal még volt valami, mert benne volt a címben az, hogy halál. Senkit nem érdekel. Igazából engem is korlátozottan érdekel, mert nem nagyon szeretem az olyan csócsálását, bár még magasztos témáknak is, amik nulla érdemi kimenettel kecsegtetnek.
Jó, akkor levettem.
Nem kell levenni, majd amikor te vagy én a bőrünkön érezzük, hogy már pedig ebben az országban még meghalni is a letisztességesen, akkor ígérem, Tibi, hogy megbeszéljük.
Jó.
Jó?
Viszont menjünk a...
Nem megyünk még sehova, mert még én a te véleményedre is kíváncsi vagyok, szeretnék visszamenni a posványba. Még veled nem beszéltem, hogy te maradtál az egyedüli a környezetemből, akivel még nem beszéltem meg a Magyar Péter jelenséget. Lehet, hogy már érintettük.
Érintettük, de...
Fejts ki, légy szíves, a te határozott állásfoglalásodat ebben az ügyben, már ha létezik ilyen. Mit gondolsz róla, az eddig elért sikereiről mit jósolsz neki? Ezt ebben a három, tehát mint ember, mint jelenség, mit gondolsz róla? Mit gondolsz arról, hogy ekkora nagy támogatásra, váratlanul nagy támogatásra lelt a magyar emberek körében, és mit prognosztizálsz, hogy hol lesz egy év múlva? Kérlek, ebben a három kérdésben fejtsd ki a véleményed. Elmondom a legfrissebb apropóját, hogy miért gondoltam, hogy ezt veled is megbeszélem. Két műsorkészítő társam, úgyis, mint Mr. Univerzum és FX Mester, váratlan módon Magyar Péter nagy támogatói. Nem is feltétlenül személyesen,
hanem
hogy hisznek benne. Mert nekem az én körömben ők az egyetlenek, akik így gondolkodnak. Nem, édes drága anyósom is várakozással tekint Magyar Péter mozgalmának sikere elé. Na, de te mit gondolsz erről, Tibi? Azt nem mondta, hogy most fogsz valamit rögtönözni.
Nem, egyáltalán. Mert hogy ez egyébként egy végtelen izgalmas és nagyon érdekes, tehát a magyar társadalom szempontjából végtelen izgalmas kérdés.
A magyar társadalom jelenlegi állapotát.
Igen, a jelenlegi állapotáról.
Nem írja le jobban
nagyon,
más.
Nagyon, igen. Tehát, hogy az, hogy Magyar Péter beszélgetünk róla akkor, amikor ugye nem túl sokat, de valamennyit beszélgetünk, amikor ugye volt a Partizánban az interjúja, igen. És azt azért röviden megbeszéltük. Igen. És én azt gondoltam Magyar Péterről, hogy hát ja, tök izgalmas volt sok szempontból, amit beszélt. Én azt gondoltam róla, hogy egy nagyjából egy értelmes fiatalember, aki tud beszélni, valamennyire tud érvelni, tud hallgatni, és azt mondani, hogy erről nem beszélek, és tudja, hogy mi az, amit mond. De akkor is azt gondoltam, hogy ő ennyi.
Igen.
És most sem talán gondolom.
Talán igen, odáig jutottunk a megbeszélésbe, hogy mind a ketten egy kicsit a lufi hangulatunk volt.
Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy tök izgalmas, persze, hogy érdekes, tehát, hogy nagyon ritkán szállnak ki a NER komoly szintjéről emberek, és mondjuk mennek a Partizánba interjút adni, és beszélni tényleg. Hát olyan nyíltan, tehát akkor még azért Magyar Péter egy meglehetősen erősen visszafogottan beszélt erről az egészről.
Igen,
tehát
igen.
Nagyon sokszor mondta azt,
négy kérdésből hármat visszautasított.
Igen, tehát hogy hát erről inkább nem beszélne, meg
ez nem érdekes.
Meg a barátai, meg ez nem annyira izé, meg nem tudom, micsoda. Most sem gondolom Magyar Péter többnek, mint amit akkor gondoltam róla. Tehát én...
Tehát nem csalatkoztunk első benyomásunkban.
Én nem csalatkoztam az első benyomásomban. Abban sem de azt is a múltkor talán említettem, hogy én tehát a múlt héten olvastam Tóth Avének egy írását.
Nem azt küldted át? Valamit átküldtél.
Akartam
valamit. Mindegy, valamit küldtél, de nem tudtam elolvasni, mert regisztrálni kell hozzá.
De az direkt úgy kattintottam rá, hogy...
Nem kell fizetni, de regisztrálni.
Ja, hogy regisztrálni kell, de fizetni.
Valami nem voltam regisztrálós hangulatomban.
Ja, jó. Na mindegy, és akkor Tóth Avé is azt írja, hogy ebben az egész történetben nem Magyar Péter izgalmas, tehát Magyar Péter egyáltalán nem izgalmas, hanem az az eseménysor, amit ő a magyar társadalomban kiváltott. Tehát hogy az, hogy olyan végletekig... reménytelen sok magyar szemében a jövő, hogy gyakorlatilag, ha jön egy nagy... Ő egyébként azt
írta... Ha egy Szelet Tibi Csoki mondana három közhelyes mondatot, de, lehet, hogy az is össze tudna hívni egy 50 000-es tüntetést.
De csak akkor, hogyha a Karmelitából dobják ki az ablakon.
Vagy van valami érdekessége.
Igen, tehát van egy plusz érdekessége, ami... Mert hogy Tóth Avé is azt mondja, amit én most is mondok, hogy amit Magyar Péter mond, azt az elmúlt 10 évben már mindenki mondta.
Ezt már megbeszéltük. Na jó, de azóta történtek fejlemények. Tehát azért egyelőre nem látszik kipukkanni a lufi.
Nem látszik kipukkanni a lufi. Itt én azt gondolom, hogy Magyar Péter
rossz véleményem van.
Nem számolt, hogy... Tehát nem számolt azzal a társadalmi jelenséggel, és szerintem nincs is felkészülve arra, hogy ezzel számoljon, hogy ennek lehet, hogy tényleg lesz egy olyan hatása, és ő ennek a...
Már milyen hatása?
Tehát, olyan hatása, hogy a magyar társadalomnak egy jelentős része, az elkezd vele szimpatizálni.
Mint szegény Jézus a Brian életébe. Vagy nem Brian maga a Brian igen. életében. Igen, meg próbáltam magyarázni. Nem. Na igen.
Tehát viszont szerintem Magyar Péter ebből a szempontból, tehát én még mindig azt látom, hogy Magyar Péter viszont nem ismeri önmagát. És azt gondolom, hogy ez a lufi, ha nem is...
többet gondol magáról?
Én most azt gondolom, hogy igen. Hogy jóval többet gondol magáról, mint amire egyébként képes. Tehát én azt gondolom, hogy azt nem mondom, hogy ki fog pukkanni, nem tudom én, 3 hónap múlva, nyilván nem, mert tehát van akkor a társadalmi feszültség, ami egyébként fújja a lufit, de azt is, abban is egészen biztos vagyok, hogy a 2026-ban már nem lesz sehol.
26-ban?
Igen.
Nem, 25-ben hol lesz? Azt mondd meg, ne 26-ban. A 26-ban már lehet, hogy Orbán Viktor se lesz.
Hát 26-ban lesznek a választások, ezért próbáltam a 26-ot említeni.
Na figyelj, nekem van egy ettől egy kicsit, nem azt mondom, hogy eltérő, de hogy más részét birizgáló problémám. Mert értem én, de nem egy nagy mondás Tóth Avé Árpád részéről sem, sőt, talán még Magyar Péter maga is elmondta valamelyik 5 órás interjújában, hogy nem ő az érdekes, hanem az, hogy tényleg ilyen hatást tudott kiváltani a magyar társadalomban. Ezt mindenki érti, ez nem egy nagy mondás. hanem hogy én miért nem vagyok ebben a részében benne a magyar társadalomnak. Engem miért nem tudott semmilyen módon, sem azzal, hogy honnan jött, se azzal, hogy mit mondott, se azzal, hogy hogy néz ki, se azzal, hogy miket hoz nyilvánosságra, vagy legújabban, nem tudom, nyílt levelet írogat Orbán Viktornak, hogy oldja meg a tüntetés biztosítását, meg a hülyeség. Semmilyen módon nem gondoltam egy másodperc töredék részéig sem, hogy ő bármire megoldás lenne. Miért nem? Nem. Vagy jobb kérdés, hogy azok az emberek, akik viszont igen, azok mit látnak benne? Nem hiszem, hogy
az,
te, vagy nekik mindegy.
Én azt gondolom, hogy vagy legalábbis ez a...
Hogy tényleg egy szelet Tibicsoki is elég lett volna.
Én azt gondolom, hogy tehát a magyar társadalomnak egy jelentős része, tehát mondjuk vegyük magunkat, igen, akik szerintem ebből a szempontból
szeretem,
kilógunk.
Szeretem magunkat a magyar társadalom jelentős részének.
Nem, mondod, hanem mindig kilógunk ebből.
Nem lóghatunk ki mindig.
De most...
De meg akarom érteni azokat, akik
az nagyon, mert hogy ők, tehát hogy azért a mi gondolkodásunk az alapvetően a racionalitáson nyugszik.
Elítottam én is. Hogy érzelmi alapon nem rajongunk.
Tehát, hogy nem rajongunk érzelmi alapon,
igen,
mert racionálisan átgondolod, felméred, nem de át...
Még csak az sincs szerintem, ne arra, hogy félbeszakítalak, még az sincs, hogy nekünk valamilyen nagyon... Lenne van egy itinerünk, ami mindig végigmegyünk rajta, de... és a végeredményben kijön. Ilyen az alap beállítás, igen, az agyunknak.
Igen.
Tehát, hogy mindig keressük azt, hogy van valami mögött valami, vagy csak úgy van, mert csak szép. Nincs, gondolom, neked sincs az a bajod, ha valaki szép.
De semmi.
Meg azzal se, ha mondjuk, mint a három összetett mondatot el tud mondani. Jó dolog ez, de nekünk ez kevés.
Főleg ebben a helyzetben kevés.
Főleg azzal, az meg, hogy tényleg, hogy én neki biztos nem fogom odaadni azt a pólót, amit megtervezek neki, és az van ráírva, hogy messiás. Nyilván nem adom neki oda. Hát ennél azért jóval többet kéne teljesíteni, nem?
Persze. Tehát Magyar Péter eddig nem csinált.
Mi? Az, hogy egy felvétel, meg hogy riogat embereket, meg nem tudom, meg most is mondja, tisztán olyan, mintha valami ilyen, nem tudom, ilyen furcsa világból jött volna, nem tudom, Hollywoodból, vagy valami, hogy minthogyha ő ezt a halogatás, rejtélyeskedés.
Nem, azért ne felejtsük el, hogy Magyar Péter egy olyan világból érkezett, ahol tökére fejlesztették azt, hogy a magyar társadalomban az irracionalitás az milyen szint, tehát hogy az, hogy mondjuk, ha megnézed, hogy mondjuk a Orbán Viktori kommunikációs panelek azok milyenek, és azok hogyan működnek, és ezt Magyar Péter pontosan tudja, hogy ezek a magyar társadalomban működnek. Csak most ugye nem Orbán Viktor javára működik, hanem most éppen Magyar Péter javára működik. De hogy azt azért ő pontosan tudta, és nem azért érzi valamilyen oknál fogva, mert hogy Hollywoodból jött, hanem azért, mert hogy egy olyan közegből jött, ahol ő például pontosan tudja, hogy Rogán Antal hogyan próbálja megfejteni azt, hogy a magyar társadalomra hogy lehet végtelenül nagy baromságokkal és ökörségekkel is hatni. Hogy figyelj, ha belegondolsz abba, hogy a magyar társadalmat simán, és ja, Orbán Viktor...
Nekem el nem magyarázsz, hogy mekkora agyhalott társaság.
Tehát, hogy Orbán Viktor ma, már nem tudom melyikben, nem tudom mikor beszélt, valamikor, simán kijelentette, hogy le vannak szarva a brüsszeli pénzek, mert mi pénzért sem fogjuk az LMBTQ jogokat biztosítani, ja, mert hogy
hallgatni is.
Mert hogy nem fogjuk a gyermekeink közelébe engedni a pedofilokat.
Ja.
Mi van?
Jó, ugye ne, ezt hagyjuk, de, nem, figyelj, de ez olyan, mi beszélünk, értem a mechanizmus, azért, értem a mechanizmusát.
Tehát, hogy ez, de hogy értem, ez pontosan ennyi, tudja, hogy ez így nem működik.
Nem, ez nem ugyanaz. Magyar Péter nem mond semmi ilyesmit, nem mond. Semmit nem mond. Épp ez a lényeg, hogy nem mond semmit. Még ilyet sem mond. Ökörséget sem mond. Semmit sem mond. Engem ez zavar. Ha valaki ökörséget mond, hát bazd meg, akkor ökör, oké. De Magyar Péter egy semmi, mert nem mond semmit. De miért rajong érte lassan több százezer ember?
Mert ő azt mondja, hogy majd összedönti a NERT.
De ennyit mond.
Ennyit mond, de az de pont
akkor,
ennyi.
De akkor tényleg egy szelet sportcsoki is pont ennyi, ekkora sikert ért volna, ha az van ráírva, hogy megdöntöm a,
tehát a NERT. Ez pont egy szinten van Orbán Viktor üzenetevő, csak nem, ő azt mondja, nem, hogy nem, megdöntjük a NERT.
Nem. Ez nem egy, nem. Ez, de, nem,
ez ugyanaz.
Nem, mert Orbán Viktor mond valamit.
Nem mond semmit. Tehát teljesen...
Nem. Tudod, milyen szinten van Magyar Péter? Mint a kétfarkú kutyapárt. Az örök élettel, meg az ingyen sörrel. Körülbelül azon a szinten van. Orbán Viktor nem ott van. Nem. Ő kimódolt nagy fasságokat mond, amire épít egy hatalmas várat. Magyar Péternek nincsenek ilyenjei. Nincs. Apró kis fika, hungarocél téglái vannak, amikkel próbál valamit.
Jó, ebből a szempontból igazad van, igen. Tehát...
Nem, egyszerűen rossz össze. Inkább mondom.
Nem, én igazándiból én csak arra akarottam célozni, hogy igen, tehát hogy a magyar társadalomban az irracionalitás, az irracionális elvárások, azok gyakorlatilag szinte mindennaposak.
És kérlek, mindegy. Ne bántsuk a szegény magyar testvéreinket. Én azt képzelem, hogy a világon mostanában ennek divatja van. Máshol is.
Jó,
De most milyen Magyarországról beszélünk?
Egyrészt máshol én nem élek Németország, fingom sincs, hogy ott hogy működik. De hogy...
Hát csak látunk egy Amerikai Egyesült Államokat, aki mondjuk, egy komplet idiótát fog megválasztani.
Igen,
megint.
Tehát mondjuk, ha meg azt nézem, hogy igen, tehát hogy Trumpot is meg fogják talán választani, persze. Vagy ha talán nem.
Nem, én tudom, nem fogják. Ezt tudom, mert van egy időgépem, és előre mentem, megnéztem, nem ő nem lesz az
elő. Kicsit izgultam.
Ne izgulj. Nyugodt. Mindenki nyugodtan feküdj el, addig is aludni, és keljen föl reggel. Viszont Tibi, jó, picit kerekítsük le, aztán majd hála jó Istennek, ezt mondtam Gábornak is, hogy ő is össze van zavarodva, hogy mondtam, hogy egy kivételesen szerencsés helyzetben vagy, mert hogy mindenki fog derülni egy-két hónapon belül.
Igen.
Nem kell éveket várnunk.
Igen, tehát
minden,
nem az van, hogy...
Mindenki fog derülni. Bárki bármit mond most, eljön az igazság pillanat, amikor lesznek a választások.
Június 9, azt hiszem.
Addigra minden kiderül. Szép, nyugi, élvezzük ezt, hogy történnek dolgok, értetlenkedjünk, akinek lehetőség van mikrofonba beszélni, az nyugodtan, nyilvánosan is elmondhatja, hogy erről mit gondol, meghányjuk, vetjük, mi is fogunk szerintem még erről beszélgetni addig. Na de, hogy abban viszont egyetértés van, és ha jól olvastam ma, bár csak a címét olvastam, és nem szeretek úgy beszélni dolgokról, hogy csak a címét olvasom, hogy a felmérések is azt igazolják, hogy inkább az ellenzék szívja meg Magyar Pétert.
Most nagyon úgy néz ki, igen.
Mint a Fidesz. Egyébként én ebben nem hiszek. Szerintem a Fidesz is meg fogja szívni. Na mindegy, annyit mindenképpen árt a Fidesznek, hogy a kegyelmi botrány utáni visszaépítkezését az gyakorlatilag igen. Elbaszta.
Igen, tehát ott az...
Mit tippel szombaton mennyien lesznek? Többen lesznek, mint a opera előtt?
Ott az annál biztos.
Tényleg?
Igen.
Tényleg? Én meg azt gondolom, hogy már kevesebben lesz.
Nem, szerintem többen.
Ez nem jó hír. Nem tudom miért, ez nem jó hír.
Én azt gondolom, hogy meg fogja közelíteni azt a létszámot, amennyi a influencer szertüntetésem volt. Tehát ez a 150 ezer körüli.
Ekkor a spoilert eresztette el ma Magyar Péter, hogy ott fogja bejelenteni, hogy hívják
majd
a pártot. Hát Tibi, ott a helyem, ekkor azt gondoltam. Meg hogy meglepetés vendégek igen. Lesznek. Ki a faszom? Hajdú Péter, bazd meg, vagy ki lesz a meglepetés vendég? Orbán Viktor?
Rákai Filip.
Szente Vajk. Mekkora lehet Szente Vajk, ha még Rákai Filipnél is kisebb? Na jó van, gyerekek. Már csak itt csacsogunk Tibivel.
Ja.
Fejezzük be a mai adást, úgyis egy hét múlva megint tudunk beszélgetni. Addig meg, ami történik, azt felírom az adás naplóba, jó? Akkor tehát mindenki, akit elhagytak a szülei, az gyülekezzen a Petőfi téri bejáratnál. Ezt üzenem mindenkinek. Őket is, és persze a többieket is pedig öleljük, csókoljuk.
Szervusztok.
Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani a hírközlő szervek embereinek, és a technikai feltételeket biztosító ellátó szerveknek. Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mindnyájuknak!